Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. május 27-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Derült napos idő lesz ma délután, azonban főként a Dunántúlon és északkeleten egy-egy záporzivatar is kialakulhat. Megélénkül az északi szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Most hallgassuk meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A politikai kiváltságok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásra kell számítani holnaptól Budapesten. Következnek a részletek. A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését, megszüntetik az indokolatlan luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet. Emellett, tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 ezer forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell, automatikusan járjon ez a kiváltság. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek, minimum.
Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamat folyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
Az első negyed év várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
A Transparency International értékelése szerint Magyarország már negyedik éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama, jelentette ki a civil szervezet magyarországi ügyvezető igazgatója.
Martin József Péter a Magyar Közgazdasági Társaság rendezvényén azt mondta, az elmúlt években Magyarországon rendszer szintűvé lett a korrupció, miközben a jó kormányzás egyik alapelve a közpénzekkel való körültekintő gazdálkodás.
Ez ugye jelenti a közpénzek közérdekű, átlátható és elszámoltatható felhasználását. Tehát mind a három fontos. Tehát közügyet kell, hogy szolgáljon, átláthatóan kell, hogy menjen és elszámoltathatóan. És még hozzátenném azt is, hogy a nemzetközi irodalom még ehhez hozzáveszi a pénzek hatékony elköltését is.
A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit, a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor. És ha ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyű tettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
A MOL szerint ez zavartalan a hazai repülőgép üzemanyag ellátás. Az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozin hiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat, világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett, Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szállást helyett hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
A cégeknek már csak néhány napjuk van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Lincmeyer Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már kiküldte az emlékeztető levelet.
Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 200.000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallásnál és a kivánál ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök kétharmada lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi és őszi barack, valamint a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség, annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyereknap alkalmából Budapesten.
A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A 4-es és 6-os villamosokon pedig ismét két napon keresztül gyerekek mondják be a megállók nevét. A MÜPÁ-ban vasárnap zenés, táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat három színpadon.
A Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten. A lezárások június 4-éig nehezítik a közlekedést.
A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, illetve a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút északi szektorán az M5-ös autópálya irányába a 70-es és a 71-es kilométer között délelőtt 10-től délután 3 óráig karbantartás miatt a külső sávot lezárják. Fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszok.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lezárták a 13. kerületben a Csata utcát. A Róbert Károly körút és a Kartács utca között már csatornát építenek. A 14. kerületben a Mogyoródi úton a Fischer István utcánál lezárták a fél útpályát, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatarok miatt több megyére elsőfokú, Vas és Zalavár megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás azonban továbbra is nagyon magas.
Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Elkezdte a közös munkát a magyar labdarúgó válogatott a következő felkészülési mérkőzésekre. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Schön Szabolcs nélkül ma kezdte a közös munkát a Finnország és Kazasztán elleni felkészülési mérkőzésekre készülő magyar labdarúgó válogatott. A Magyar Szövetség közösségi oldalának híradása szerint az Eto középpályása egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzésre alkalmas állapotban, és mivel a júniusi találkozókon sem lesz bevethető, elhagyta a telki edzőközpontot. Schönnel kapcsolatos hír, hogy végleg megszerezte a Győr. A labdarúgó NB1-ben bajnok Eto a hivatalos honlapján közölte, hogy érvényesítette a csapatnál tavaly szeptember óta kölcsönben futballozó Schön Szabolcs szerződésében foglalt opciós vásárlási jogát, és végleg megszerezte az angol harmadosztályban szereplő Bolton Wanderers-től a 25 éves játékost. 8-1-re kikapott Lettországtól a magyar férfi válogatott a svájci jégkorong elitvilágbajnokság utolsó csoportmérkőzésén, és összesítésben a 14. helyen zárt. Az már korábban eldőlt, hogy a miénk jövőre is az elitben szerepelhetnek majd. A lettek pedig ezzel a győzelemmel bejutottak a negyeddöntőbe. A magyar érdekeltségű Zürichi 8-asban az Egyesült Államok 4-1-re legyőzte Ausztriát, így a címvédő is ott van a legjobb 8 között. Sikerrel vették az első kört a Roland Garroson Marozsán Fábiánék. A legmagasabban rangsorolt egyes játékosunk Mattia Bellucci oldalán 7-6-6-4-re vert egy hazai kettőst a francia nyílt teniszbajnokság férfi páros versenyének első fordulójában. Fucsovics Márton viszont párosban is búcsúzott az első kör után. A magyar teniszező az amerikai Marcos Giron oldalán 6-3-6-2-re veszített egy spanyol-argentin duó ellen. Női egyesben Gáfi Dalma is kiesett, miután két játszmában kikapott egyiptomi ellenfelétől a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában, és nem jutott a 64 közé. Köszönöm a figyelmet!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat.
Délelőtt.
Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az aszbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország! Horváth Ágnessel.
Mit gondol 14. Leó pápa első enciklikájáról, amelyben azt írja, hogy ne váljon a mesterséges intelligencia globális elit fegyverévé? És hallott arról, hogy az Európai Fogyasztói Szervezet 27 tagországból 29 tagszervezettel együtt panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, a Meta, a TikTok és a Google ellen, amiért nem kezelik megfelelően a pénzügyi csalóhirdetések terjedését a platformjaikon.
SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország, 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Május 30-án szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sporttörténelmi napok következnek, a főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Az Arsenal 20 év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Május 27-e szerda, Hella névnapja van ma. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukel Tamás. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Enyhülhet-e az aszály júniusban? Hogy áll a vetések állapota? Ez a kérdés 7 óra előtt 10 perccel. Aztán megkezdődtek a szakmai egyeztetések az egészségügy helyzetéről. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökét várjuk, Balogh Zoltánt ide a stúdióban 1-8 után néhány perccel vele beszélgetünk erről. Aztán szó lesz a tegnapi parlamenti ülésről is, mik a legfontosabbak erről, tehát 7:30 után beszélünk. Aztán pedig arról is, már csak 3:48 előtt néhány perccel, hogy mik a feltételei az egyébként hazánknak járó uniós támogatások megszerzésének. Most már egyre többet lehet erről is tudni. Amit tudunk, azt elmondjuk 3:48 előtt. A műsort ma Pap János szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
A magyar női röplabda válogatott Ciprus, Luxemburg és Ausztria után Horvátországot is legyőzte a ranglista pontszerző maribori Mevza tornán. Torna győzelmével női válogatottunk fontos lépést tett a nyár egyik legfontosabb célkitűzése, a 2027-es világbajnoki kvalifikáció felé. Lengyelországban légióskodó Bozóki Szedmák Réka Virányi Zsoltnak nyilatkozott.
Német Anett, aki azért húzó név szintén melletted a válogatottban, most meg kisebb sérülés miatt nincs, de hát 6 újonc is bemutatkozott. Ezt miként fogadta a szövetségi kapitány, a csapat, ti, mert azért elég nagy létszám a 6 fős újonc brigád.
Így van, nagyon örültünk a lányoknak, mert új szint és új energiákat hoztak a csapatba. Ugye ez a fiatal vér, ez mindig jó. Nagyon lelkesek, szeretnének ők is minél előbb beilleszkedni, mind a csapat életében, mind a pályán kívül. Úgyhogy ők is ezen vannak, és így nagy öröm volt számunkra, hogy itt lehettek velünk ezen a tornán, és szerintem nekik is egy hatalmas élmény volt, hogy egyből egy aranyéremmel tudtak bemutatkozni a nemzetközi felnőtt porondon.
Egyértelműen gondolom a horvátok elleni utolsó meccs volt ott Mariborban a legemlékezetesebb, 32-30-ra megnyert negyedik játszma, de azt nem is ti nyertétek meg, hanem az ellenfél, egész pontosan a horvát válogatott, de aztán az 5. játszmában sikerült feltenni az írja pontot. Mitől volt a vége egy kicsit nehezebb? Azért tegyük hozzá, hogy ez nem egy papírforma győzelem, ez mindenképpen egy kiki meccs volt.
Igen, a horvátokkal nagyon hasonló erőviszonyt képviselünk szerintem már évek óta, és ezért is így készültünk, hogy a tornán talán ez lesz a legnehezebb mérkőzés, ami végül is így is lett. Kicsit lassabban kezdtünk, az első szedben nem voltunk olyan élesek, de szerencsére meg tudtunk újulni. Itt pont kiemelném a fiatalokat is, akik nagyon jól szálltak be a mérkőzésbe, amikor kellett. És igazából, ahogy mondod, a 32-30-as játszmát ugyan sajnos elvesztettük, de ott is több mérkőzéslabdánk volt, és bennem egy pillanatig nem volt kérdés, hogy ugyanaz a szett nem lett meg, de bíztam a csapatban is, és teljes mértékben olyan szellemiséggel álltunk fel az 5. játszmára, hogy itt ma nem lehet más győztes, csak mi.
Mi döntött? Azt mondtad, hogy nem is merül fel benned, hogy ha el is vesztettétek ugye ott 32-30-ra a 4. játszmát mérkőzéslabdákról is, hogy nem lehet gond az 5. játszma megnyerés, aztán 14-10-nél egy kicsit, hogy is mondjam, csak ott megremegtünk, mert 14-12-re feljöttek még a horvátok.
Igazából, ahogy körbenéztem a csapaton, én láttam azt az erőt a szemekben, hogy itt még van bennünk annyi, hogy ezt a szettet be tudjuk húzni, és szerencsére jól is kezdtünk, a fordulásnál ugye mi vezettünk, utána pedig, igen, 14-10-nél még engedélyeztünk az ellenfélnek 2 pontot, de ettől függetlenül ott is tényleg az volt az érzésem, hogy bárki kapja a labdát, meg fogja oldani.
Luxemburg, Ciprus, Ausztria, talán ezekre az ellenfelekre mutatom, hogy kötelező győzelem, de mit érhet ez a mostani 4 siker a Mevza ligában, azon túl, hogy nagyon fontos világranglista pontokat. És ezek majd ugye a jövő évi világbajnoki részvételben, ami egy óriási álom, ha összejönne, szóval ott majd nagyon jól jöhet, mert onnan juthatunk ki a VB-re.
Igen, teljesen ebben a szellemiségben utaztunk erre a Mevza tornára, hogy nekünk az elsőleges szempont a játékpercek és a tapasztalat mellett az a világranglista pont szerzés volt, és nagyon örülök, hogy ezt a tornát így sikerült zárnunk, hiszen nem akarok hazudni, de talán plusz 10 pontot sikerült így az 5 nap alatt szereznünk a világranglistán, ami azért egy nagy szó, tekintve, hogy ahogy említetted, jövő nyáron világbajnokságot rendeznek, és nagyon nagy vágyunk, hogy ott legyünk.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Ma van a kihívás napja, ez a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő országos programsorozat. Az a célja, hogy minél több résztvevőt mozgásra ösztönözzön. Miskolc tavaly a 2. helyezett lett, az idén viszont az 1. helyre törekszik. Erről szól Bétót Erika riportja.
A kihívás napját Magyarországon immár 35. alkalommal rendezik meg, és a város vezetése, valamint a helyi sportközösségek arra buzdítanak mindenkit, hogy legalább 15 perc aktív mozgással csatlakozzon a kezdeményezéshez. Nem számít, hogy valaki fut, sétál, kerékpározik, tornázik, vagy éppen munkahelyi közös mozgáson vesz részt, a lényeg az aktivitás és a közösségi élmény, mondta el rádiónknak Miklós András, a Miskolci Önkormányzat sajtószóvivője.
Úgyhogy már van múltja Miskolcnak a Challenge Day nevű Kanadából induló programsorozat vonatkozásában. 82-ben találták ezt ki Kanadában két kanadai város, akik azt szerették volna megnézni, illetve nem tudták eldönteni, hogy melyik városnak a lakossága a sportosabb. És kitalálták, hogy május utolsó szerdáján
megversenyeztetik
a lakosságot, a két várost, és meg fogják nézni, hogy legalább 15 percnyi aktivitást a városban hányan tudnak elvégezni, hányan csatlakoznak ahhoz, hogy május utolsó szerdáján egész nap 0 órától este 9 óráig kivégez legalább, vagy hányan végeznek legalább 15 percnyi aktivitást.
Ezt hogyan mérték?
82-ben pontosan nem tudom, hogy hogyan mérték, azt tudom, hogy most úgy mérjük, hogy aki 15 percnyi aktivitást végez, az fotodokumentációt, ha készít magáról egy-két fotót, hogy ő sportol, és azt beküldi itt most Miskolcon a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a 0670 662 0563-as telefonszámra, akkor az 15 perc egy aktivitásnak számít, és a létszámot is nézzük, tehát hogyha csapatban versenyeznek, akkor mondjuk 10, vagy csapatban csinálják a 15 percnyi aktivitást egy otthoni torna, vagy egy reggeli torna, vagy egy ilyen csoportos edzés keretein belül, akkor ugye a létszámot is megnézzük, tehát a perceket is összeadjuk, és a létszámadatokat is összeadjuk, és a létszámadatokból fog kijönni, hogy hányan vettek részt, és amelyik városban több, ez így volt korábban is, amelyik városban többen vettek részt a létszámadatok alapján, az a város nyert, az lett a sportosabb város. Ez így volt 82-ben, Magyarország 91-ben csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és ugye Miskolc is szerepet vállal ebben.
Miskolc tavaly kiemelkedően szerepelt. Több mint 8000 regisztrált aktivistával az országos második helyet szerezte meg, ezért idén már kimondott cél az első hely megszerzése és a legsportosabb város cím elhódítása.
Bárki jelentkezhet a kihívás napjára, akik intézmények, illetve óvodás-iskolás csoportok, ha szeretnének előre, vagy nagyobb közösségek szeretnének előre regisztrálni vagy jelentkezni, akkor ők a programtervüket is esetleg, ha megkérjük szépen őket, akkor küldjék meg részünkre, azért, hogy tudjuk, hogy hol, milyen aktivitást, körülbelül milyen létszámmal fognak végezni, de egyéniben is lehet, tehát bárki bármilyen létszámmal jelentkezhet, egyénileg is, egyesével és csoportokban is.
A programok egész nap zajlanak majd a város különböző pontjain. A szervezők közös mozgásra várják az érdeklődőket, reggel és este is a Szent István téren, miközben a Népkertben és más helyszíneken futó és szabadidős programokkal készülnek.
Mindenkit szeretettel látunk, és hát nagyon fontos kihangsúlyozni és elmondani azt, hogy szeretnénk, hogy minél többen csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, mivel tavaly 2025-ben Miskolc az előkelő második helyezést érte el, így idén nem más a cél, mint az első helyezés, tehát a dobogó legfelsőbb fokát szeretnénk elérni, így a város lakosságát és a ugye, környező településeket is mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, várunk, hogy mindenki, aki szeretne sportolni, mozogni, az csatlakozzon hozzánk.
A kezdeményezéshez iskolák, óvodák, sportegyesületek, cégek és civil szervezetek is csatlakoznak, de a szervezők hangsúlyozták, itt valóban minden korosztály számít, a legkisebbektől az idősek. Bárki részese lehet a kihívásnak.
Challenge Day az egész kihívás napja. Két fontos alappillért is hivatott népszerűsíteni. Egyrészt a sportnak a szeretete és a sportolás, a mozgás, az egészséges életmód, a testmozgás. Akár tényleg 15 perc is, vagy akár 20 perc, tehát hogy nem kell ahhoz úgymond egy nap sokat tenni, nem kell órákat, hanem elég tényleg 15 perc, pár perc,
csak hogy
meglegyen így van a mozgás. A másik ilyen pillére pedig a közösség. A közösségnek az ereje, hogy a sportnak és a mozgásnak közösségben is milyen jó hatása van nem csak a testi, hanem a szellemi jólétünkre is.
A cél tehát egyszerű. Minél több mozgás, minél több mosoly, és minél több együtt töltött aktív perc. Ma Miskolc tehát ismét megmozdul. A kérdés már csak az, hogy hányan csatlakoznak a kihíváshoz.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös Hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 8. kerületben a Práter utcában, befelé a Szigony utca előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a mai vonatközlekedés. Ma 9 és 14 óra között egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, emiatt a Budapest-Bécs közötti nemzetközi, valamint az elővárosi G43-as vonatok is csak Kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Tart a karbantartás a pécsi fővonalon, Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat június 23-áig. Fontos változás, hogy az Intercity-k a megszokotthoz képest 40 perccel korábban indulnak Kelenföldről Pécs irányába. A vágányzár ideje alatt Budapest és Pécs között az átszállás nélküli eljutást a sűrűben közlekedő volánjáratok biztosítják. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon a nyári karbantartás kezdődik, ezen a szakaszon MÁV buszok szállítják az utasokat, a Tokaj Intercity-k megosztva, a keleti pályaudvar és Miskolc között színva, valamint a nyugati pályaudvar és Nyíregyháza között Nyírség Intercity néven változatlan menetrend szerint közlekednek, Miskolc és Debrecen között gyorsjáratú pótlóbuszok indulnak, részletekről a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mávinform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Kuntár Molnár Annától, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Kezi csókolom, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma tetőzik a májusi hőség, a késő délután érkező hidegfront érdemi lehűlés csak holnapra hoz. A felhőtlen délelőttöt követően északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulnak ki. Sokfelé megélénkül az északnyugati szél, a zivatarokat viharos, a hevesebb cellákat akár erősen viharos széllökések is kísérhetik. A csúcsérték 29 és 34 fok között, a késő esti hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul.
Fél hét múlt fél perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Előre nyomult Libanonban az izraeli hadsereg. Jeruzsálem szerint a Hezbollah síta milícia egyre eredményesebben támadja a libanoni állásaiból a zsidó államot. Ezért a művelettel északabbra akarják szorítani őket, ahonnan drónjaikkal már nem érhetnek el izraeli területeket. Azt is közölték, hogy tegnap több Hezbollah harcost megölt, valamint csak nem 200 fegyverraktárat számolt fel az izraeli hadsereg Libanonban. Csökkenteni a kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha a kamatteher 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
Ahol Petőfit keresztelték, kiskőrösi evangélikus templom. A 18. század elején a törököktől visszafoglalt Kiskörös újraalapítására a felvidékről evangélikus felekezetű tót telepesek érkeztek az Alföldre. Eleinte egy imaházban tartották az Isten tiszteleteiket, majd a mocsaras területen tartós vörös fenyő talapzatra 1783-ra felépült a templomuk. Torony egy bő évtizeddel később került rá, és így 1798-ban megtörténhetett az első püspök látogatás. A kiskörösi evangélikus templom legfontosabb dátuma minden bizonnyal 1823. január 1-je, amikor falai közt Martin Mihály lelkész megkeresztelte Petőfi Sándort. Az anyakönyvi kivonatot azóta is őrzi a gyülekezet, s hogy ez a jeles esemény soha nem erüljön feledésbe, a hagyományos szilveszteri Petőfi ünnep részeként az új esztendő első óráiban a dokumentumot közszemlére helyezik. Az oltár és a szószék 1835-ben készült el, az 1875-ös felújításkor pedig a karzat. A toronysüveg gótikus formáját 1914-ben kapta, a munkát Lehocki János kiskörösi építész végezte el. A torony homlokzatán az első emléktábla a betelepülőkről szól, a második dr. Murányi György egykori igazgatólelkész 1944-es községmentő tevékenységét örökíti meg. A harmadik Csapó Margit diakonissza testvér munkáját, aki évtizedeken keresztül szolgálta a kiskörösi gyülekezetet.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk L. Tamás.
Kedvezményes feltételekkel az odaköltöző fiataloknak 11 közművesített építési telket kínál Hajdúnánás vezetősége. Akár 100 forintért is hozzájuthatnak a telekhez a leendő tulajdonosok bizonyos feltételek teljesítése mellett. Mégpedig egy éven belül el kell indítaniuk az építési engedélyezési eljárást, a tényleges beépítést pedig 4 éven belül kell megvalósítaniuk. Az elbírálás licitek alapján történik, hogy hogyan, kiderült Színeg Elevente riportjából, aki pedig beszél Bódi Judit, a település polgármestere.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük a fiataloknak a kedvezményes építési telkek elnyeréséhez? Mi az elbírálás menete?
Nagyon sok magyarországi település azzal küzd, hogy csökken a lakosság lélekszáma, és ezt szeretnénk megállítani. Erre már egyébként van több kezdeményezésünk, mert van fecske lakásunk, illetve fecske otthonunk. Ezeket meghatározott időre vehetik igénybe a fiatalok. Előírás, hogy el kell kezdeniük takarékoskodni, valamilyen formában azért, hogy a jövőre nézve tudjanak Hajdúnánáson saját otthont építeni. Na most ennek a gondolkodásnak volt folyamánya, hogy Hajdúnánáson ilyen kedvezményes feltételek mellett kapjanak közművesített telkeket, tehát az utcán bent vannak a közművek. A feltételrendszer úgy működik, hogy többféle kategóriánk van, attól függően, hogy ki milyen korú, hány gyereket nevel, milyen a kötődése Hajdúnánáshoz. Nagyjából ez a három feltétel, és az egyedülálló is kaphat támogatást, a két gyereket nevelő, három gyereket nevelő, ők is kaphatnak támogatást, csak különböző mértékben. Ezeknek a telkeknek van egy meghatározott becsült értéke. Az az úgynevezett kiinduló licit ár. Tehát most a fiataloknak június 5-ig van lehetőségük pályázni, és június 9-én van a licit. Az adott telekre, ha többen jelentkeznek, akkor ez az ár, innen indul egy licit, és aki a többet adja érte, azért lesz a kedvezményes telek. Amikor valaki elvitte a telket, utána bead egy támogatási kérelmet, amiben ugye megnézzük, hogy a támogatási mértékek közül minek felel meg, és itt három kategória van. Van a 99,9%, így jön ki a 100 forintos telek, ahogy meghirdettük, tehát ez azt jelenti, hogy ennyi százalékát visszakapja támogatásként, de természetesen ez már beszámítjuk a vételárba. Van olyan kategória, aki 80%-os, és van olyan kategória, aki 50%-os támogatást kap. Ez szerint fizeti ki a telket. Vannak feltételeink, nyilván azt szeretnénk elérni, hogy meghatározott időn belül ezek az otthonok fel is épüljenek, és le is telepedjenek Hajdúnánáson. Ez egy úgymond külvárosi rész, tehát ott szeretnénk egy ilyen kisvárosias környezetet kialakítani. Több fiatalnak volt már itt lehetősége letelepedni, és tulajdonképpen ezt a folyamatot folytatjuk tovább.
Mennyi telek áll jelenleg rendelkezésre ezen a kialakított lakóterületen, és tervezik-e a program bővítését a jövőben, amennyiben jelentős túljelentkezés mutatkozna?
Első körben 11 olyan telkünk van, amiben a közművesítés rendben van. Ez tulajdonképpen egy ilyen próbaüzemnek is mondhatnám, megnézzük, hogy mennyire sikeres. sikeres, úgy reagálnak rá a fiatalok, és amennyiben sikeres lesz, akkor mindenképpen próbáljuk folytatni a lehetőséget.
És amint említette, akkor polgármester asszony, teljesen közművesítve vehetik át a pályázók ezeket a telkeket.
Igen, tehát ez fontos, hogy az utcában van bent, tehát hát ugyanúgy, mint ahogy általában megvásárolunk egy telket, neki majd a telkére kell bevezetni a közművet.
Milyen szigorú beépítési vagy otlakási kötelezettséget ír elő az új rendelet a nyertes pályázók számára annak érdekében, hogy hatékonyan megelőzzék a telkekkel való esetleges ingatlanpiaci spekulációt, ha lenne ilyen?
Tulajdonképpen több lépésben szabályoztuk. Ugye az első lépés az az, hogy mikorra kell, hogy az első tervek bekerüljenek. Tulajdonképpen nem engedjük el a kezüket, hanem kérjük tőlük, hogy folyamatosan tájékoztassák a hivatalt arról, hogyan tartanak a beépítéssel. Tehát egy évet adtunk arra, hogy mindenképpen az építési engedélyek bekerüljenek a hivatalba, és nem kell, hogy megkapják magát az engedélyt, csak el kell, hogy indítsák egy éven belül az engedélyeztetési folyamatot. Hát sajnos saját tapasztalatból is ismeri az önkormányzat, hogy van, amikor maga az engedélyeztetési folyamat is több időt vesz igénybe. Onnantól kezdve pedig 4 éven belül meg kell, hogy valósuljon a beépítés.
Milyen egyéb infrastruktúrális fejlesztésekkel vagy önkormányzati kedvezményekkel kívánja a város támogatni az új lakónegyedbe költöző családok beilleszkedését?
Ezek a kedvezmények, ezek már nem erre a lakóvezetre vonatkoznak, hanem ez általában mindenkire, amivel mi tudjuk támogatni, ez az első lakáshoz jutó támogatás, tehát hogyha olyan pályáz, akinek az első lakása, akkor ott van egy 500 ezer forintos egyszeri támogatásunk, amivel hozzá tudunk járulni. Egyébként egy kicsit építünk arra is, hogy nyilván minden más olyan piaci konstrukciót igénybe fognak venni a fiatalok, ez legyen hitel lehetőség, más egyéb.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Ez egyre gyakoribbá vált szárazság miatt egyre többen gondolkodnak azon, hogy milyen jó lenne saját fúrt kútból öntözni a kertet, vagy még akár mezőgazdasági területet is. De szigorú szabályok vannak, ugyanakkor az is hír, hogy többen nincsenek ezzel tisztában. Úgyhogy segít nekünk most eligazodni Rózsa Attila, Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnöke, akit köszöntök a telefonvonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogy kell elindulni, hogyha valaki azt gondolja, és akkor kezdjük innen, hogy létesítene egy fúrt kutat. Aztán majd beszélünk arról, hogy a fennmaradáshoz milyen engedélyek kellenek.
A jelenleg érvényes vízjogi engedélyezési eljárásrend az 2024. január 1-én lépett hatályba. Tehát nem új engedélyezési eljárásrendről beszélünk, hanem olyanról, ami nagyjából 2,5 éve él. Ez az új eljárásrend, ez megváltoztatta a viszonylag egyszerűnek tekinthető korábbi eljárásrendet, amely szerint minden kút építése vízjogi engedély köteles volt. Ami különbséget jelentett, hogy kiadta ki ezt a vízjogi engedélyt, a kutak egy bizonyos körére a települési jegyzők, másik körére pedig az aktuális vízügyi igazgatóság adta ki a vízjogi létesítési engedélyt. A vízügyi hatóság személye sokat változott 2024 előtt. Eleint a vízügyi igazgatóságok, aztán a környezetvédelmi felügyelőségek, majd környezetvédelmi igazgatóságok, aztán a katasztrófavédelmi igazgatóságok kapták meg ezt a jogkört. Na most ez az, ami 2024. január 1-je óta megváltozott, és azóta vannak olyan kutak, amik a hagyományos vízjogi létesítési engedéllyel, vannak olyanok, amik bejelentési kötelezettséggel, és vannak olyanok, amik szabadon, mindenféle hatósági jóváhagyás nélkül létesíthetők.
Ez hogy dől el, hogy melyik kategória? Vagy honnan lehet megtudni?
Ez a meglehetősen mozaikossá széttördelté vált eljárásrend, ez megnehezíti azoknak a dolgát, akik ebben a jogszabályi előírásban külsősként próbálnak meg eligazodni. A jogszabályok folyamatos nyomon követése szükséges ahhoz, hogy az ember ebben el tudjon igazodni. Mi az Egyesületünk honlapján szerepeltetünk ilyen táblázatot, ami áttekinthetővé teszi az engedélyezési jogköröket. Én most azt javasolnám, hogy a mostani beszélgetésünkben a lakossági kutakra koncentráljunk, és hagyjuk most a nagy víztermelésű mezőgazdasági kutakat, ipari kutakat, vízműkutakat.
Már csak azért is, mert ezeknek üzemeltetői valószínű tisztában vannak a szabályokkal, úgyhogy segítsünk a háztartási kutak létesítőinek.
Így van. Na most, ami határozottan kijelenthető, hogy 2024. január 1-e óta a jegyzőknek ilyen jellegű engedélyezési jogköre megszűnt. Tehát a jegyzőket lakossági kutak létesítésével nem érdemes keresni, mert ők e tekintetben engedélyt már nem adnak ki.
Kit kell keresni?
Most a lakossági kutak esetében ugye ezek a kutak, ezek háztartási vízigényt elégítenek ki. A háztartási vízigény az egy házhoz kapcsolódóan vagy annak a belső részében, vagy a ház külső részén jelentkező vízigényeket jelenti. Nyilván a házon belül az ivási célú, fürdési, takarítási, mosási, mosogatási, vécéjobbítési, stb. Feladatok, illetőleg igények tartoznak ide. Míg a házon kívül a kertpocsolás, a háztáji állatok itatása, a háztáji növények, konyakerti növények öntözése, esetleg gépjárműmosás, zöld felület, gyepfelület vízellátása, vagy pedig mondjuk a napjainkban egyre gyakoribb medencék vízellátása, az, ami ide sorolható. Most itt a jogalkotó meghúzott egy 500 köbméter per éves mennyiségi korlátot is. Ez az, ami alatt még háztartásinak tekinthető a vízellátási cél, e fölött már nem. Hogy ez az 500 köbméter per év sok vagy kevés, én azt gondolom, hogy elegendő. Hogyha elképzelünk egy 1000 négyzetméteres telket, akkor ez az 500 köbméter, ez egy térdig érő vízborítást jelent, 500 millimétert, ami gyakorlatilag az éves csapadékkal azonos.
Ezt mérik, vagy vízhozamból adódik?
Nem értettem, elnézést.
Ezt mérik, aztán van valami mérőóra a kúton, vagy a vízhozamból adódik, az ott szokásos vízhozamból?
Hát ezekre a lakossági kutakra, amik 500 köbméter per alatt termelnek, per év alatt termelnek, ezekre a vízóra elhelyezése nem kötelező. De én mindig csodálkozom, hogy pont ezek ellen, a mérőműszerek ellen van a lakosságnak ellenérzése. Annyi mindent mérünk, a vérnyomásunktól túl, a gépjárművünk fogyasztásán, a lakossági közüzemi energia, vagy víz, vagy itt tudom én, mindenféle egyéb fogyasztásunkat. Pontosan ez a kis szerény vízóra tenné lehetővé azt, hogy a vízellátás tekintetében is tisztán lássunk.
Hát gondolom azért tartanak tőle, mert hát aztán meg fizetni kell, nem?
De hát nem a vízóra dönti el, hogy kell-e fizetni vagy nem, hanem a jogszabály fogalmazza meg, hogy az éves 500 köbméter vízmennyiség fölötti vízfogyasztóknak kell vízkészletjárulékot fizetni, az alatt a fogyasztóknak viszont nem.
No, legjobb akkor, hogyha önökhöz fordulnak, valószínű, ugye mondta, hogy a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének van egy honlapja, ott lehet eligazodni, önök ismerik a szabályokat, aki ilyesmin gondolkozik, akkor ott tájékozódjon, aztán meg hát nyilván szakembertől is kérhet tanácsot. Köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. Rózsa Attilát, a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének elnökét hallották.
reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Kutakról beszéltünk az elmúlt percekben, mert hogy a szárazság miatt egyre többen gondolkoznak azon, hogy jó lenne saját furt kútból öntözni. Na de mi van a nagy táblákkal? Petőházi Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi Növénytermesztési és Beszállítóipari Osztályának elnöke a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Ugye május közepén esett valamennyi eső, hol több, hol kevesebb. Egyrészt hogyan befolyásolta ez az aszályt, a már kialakult szárazságot, aztán milyen kilátások vannak most?
Hát nagyon jól jött az az eső, csak korábban egy hónappal előtte is esetett volna még, meg közben is esetett volna. Úgyhogy az eső az mindig jól jön. Egy picit javított a helyzeten, de sajnos az országnak vannak olyan részei már, ahol nagyon gyengék az őszi kalászos vetések is. Most indultak el nálunk egyébként a telepszemlék, fajta bemutatók, ilyen szántóföldi szemlék, és igen, most szembesülünk azzal, hogy milyen problémák is vannak. Nagyon sok helyen ugye nem bokrosodtak el az őszi kalászosok, ezek már most determinálnak egy gyenge termést, de vannak egy picit jobb helyek és közepes helyek is találhatók az országban.
Merre a legrosszabb, merre felé?
Az Alföldön vannak olyan helyek, Dél-Alföldön, a délkeleti ország részben, ahol ugye ezek a lokális csapadékok sem érték az őszi kalászosokat, és itt ugye már ősztől folyamatosan volt a csapadékhiány, így ennek következtében a növények ezt megsínylették.
A repce milyen állapotban van? Ott is ugye a virágzás nem olyan volt, mint ahogy, hát, ahogy ideális lenne. Nem is tudom már, miről beszélt, hogy szokott, hát mikor szokott, ugye? Régen volt már az, amikor rendben mentek a dolgok.
Igen, azt kell mondani, hogy volt egy ilyen mondás, hogy hány hétig virágzik a repce, annyi tonna termés várható a termésében. Ugye ez egy régi mondás, mi is a régiektől tanultuk. Hát sajnos, hogyha ez így van, akkor nem sokat virágzott a repce. 2-3 hét nagyon-nagyon megfogta a repce virágzást. Ugye el kell mondani, hogy a repcének a vetéstelete Magyarországon nagyon visszaesett. Azt lehet mondani, hogy ugye ez a 150 ezer hektár alatti terület, ez fele, mint amennyi régebben volt. Úgyhogy most már a termelők csak olyan helyen termesztenek repcét, ahol aránylag nagyobb biztonsággal lehet megtermeszteni. Ezért egy picit hát jobb a helyzet, úgy lehet mondani, egy közepes termést várunk repcében, amit bízunk benne, hogy be is fog következni.
Aztán a kapás növények, a kukorica, ugye amikor vetették, szinte porba vetettek.
Igen, hát ugye nem hiába Magyarországon most 2026-ban rekord alacsony 660 ezer hektár kukorica lett elvetve az előrejelzéseink szerint. Ez a történelmi mélypont. Gyakorlatilag a termesztési kockázat a klímaváltozás miatt rettentően megemelkedett, és nagyon sok termelő elhagyta a vetésforgóból a kukoricát, mert ugye nem lehet biztonságosan megtermelni. Ahol én most voltunk megnézni, és bízom a következő napokban is, következő hetekben is megyünk megnézni, ezek a két héttel ezelőtti esők azért sokat segítettek nekik. Jó lenne, hogyha egy júniusban is egy párszor megáznának egy ilyen szép csendes lassú eső, vagy egy rövid záporok tekintetében, akkor ez sokat jelenthetne a kukoricáknak.
Mi lesz így a takarmányozással? Ugye nyilván előre kell gondolkodni.
Igen, hát sok termelő a következő lépést tette meg. Nagyon sok őszi kalászos búzát, árpát leszenázsoltak itt április második felébe Magyarországon. Tehát az 1 millió 50 ezer hektár búzából nem lesz 1 millió hektár körül learatva, azért, mert egy csomóan leszenázsolták. Várhatóan ugye gondolták, hogy a rétlegelőkről nincs annyi kaszálni való, nem lesz, mint amire számítottak, hogy az általának kell, úgy hozzá kellett nyúlni a őszi kalászosokhoz is.
A gabonapiac hogy alakul most? Mire számíthatunk? Egyrészt saját termés, aztán ugye az ukrajnai változások, most a kormány úgy lépett, hogy a tiltást visszaállította, de hát nyilván itt azért mozgásban van, igények vannak Dél-Amerikából is.
Igen, nagyon nagy a változatosság. Több előrejelző azt vetíti előre, hogy a későbbiekben akár trendforduló is lehet. Nagyon érdekes helyzet kezd kialakulni Európában. Úgy néz ki, hogy a következő szezonra Európa rekord mennyiségű kukoricaimportra fog szorulni. Ugye nem csak nálunk csökken a kukoricatermés vagy termesztés, hanem máshol is, egy-két országot kivéve. Úgyhogy az Európában nagyon komoly igények lesznek kukoricára, és ugye ezek a importok, amik be kell szállítani Európába, azok egyértelműen egy sokkal magasabb energiaáron vagy gázolajáron fognak megtörténni, mint amire előzetesen számoltak. Ugye tudjuk, hogy most már 100 dollár fölött van a gázolajára a világtőzsdén. Ugye ez előzőleg ezt ilyen 65-70 dollárral számolták, úgyhogy egyértelműen, hogy sokkal drágább lesz az import, ami Európa felé fog jönni gabonákból, mint amire kalkulálni lehetett. Ez valószínűleg a belpiaci árakat is emelni fogja, de ez a későbbi időszakra valószínűsíthető. Mi egyértelműen itt a helyi piacban azt fogjuk látni, hogy avval fogunk szembesülni, hogy az őszi kalászosokból sokkal kisebb termés lesz, mint amit előzetesen számoltunk. Bízunk benne, hogy ezt a kereskedők, felvásárlók is érzékelni fogják, és egy picit magasabb árat fognak adni a kalászosokért, mint az elmúlt években.
Amit mondott itt az import kukoricára, meg ugye hát ezek takarmány alapnövények, az azt jelenti, hogy egy élelmiszer drágulás is feltételezhető?
Én ezt nem tudom mondani. Ugye mi a termékpálya elején vagyunk ebben a szegmensben, ugye mellettünk, egy kicsit előttünk vannak a vetőmagár, tehát mi termelők vagyunk, és ugye a terméklánc későbbi részében ki hogy tudja az áremelési igényeit érvényesíteni, arra mi nem tudunk választ adni, meg nem tudjuk is előrejelezni.
Világos, hát hogyha minden drágább, akkor az eleje drágább, akkor a vége is elvileg, azért kérdeztem csak. Lehet-e még valamit tenni? Öntözés, szó van itt bizonyos vízügyi tervekről, és erről mit tudnak?
Azt tudjuk, hogy ezek elindulnak, csinálják, és ugye ezek minden kis lépés számít, tehát amit így megjelenik és megvalósítanak, ez ott helyileg biztos nagyon komoly megoldás lehet. Nem régebben volt egy ilyen szlogen egy ilyen nemzetközi konferencián, hogy globális kihívást, de helyi megoldásokat igényel. Tehát gyakorlatilag ez van itt is, hogy a klímaváltozásnak a részét, az az öntözés megoldás pedig helyben kell megoldani, és ezek a megoldások mindig helyben nagyon komoly segítséget adhatnak a termelőknek.
Köszönöm szépen Petőházi Tamást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szántóföldi és Növénytermesztési Alany Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
A Magyar Rádió énekkarának quintesszenciája a Sapszombérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő zenei központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az énekkar. A Sapszombérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
Neked mi a 8?
Nekem a Cheritigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cheri márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Váci úton. Befelé a Vizafogó utcán áll a belső sávban. Lelassult a haladás. Tart a helyszínelés az Üllői út kispesti szakaszán, befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. A H5-ös Hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Telítettek a sávok az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. Akadozik az előrejutása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. A Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, valamint a Szélkámán tér környékén. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Derült napos idő lesz ma is, délután azonban főként a Dunántúlon és északkeleten zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. május 27-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Vizsgáló bizottságok megalakításáról is döntött első plenáris ülésén az új országgyűlés. A privatizációt, a közvagyon felhasználását és a kegyelmi botrány ügyét is feltárják.
Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a dunántúli forgalmat megbénító hétfői mozdonytűz után.
Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Következnek a részletek. Átláthatóságot, önmérsékletet, valamint a korrupciós és hatalmi visszaélési ügyek nyilvánosságra hozatalát ígérte az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, a kormány döntései a működő és emberséges Magyarország megteremtését szolgálják. Kovács Márton összeállítása.
Amikor az ország bajban van, akkor a jelszavunk legyen, a közös jelszavunk, ha kérhetem, az önmérséklet.
A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését, megszüntetik a luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomát. Útlevelet. Emellett tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni.
Minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az elmúlt két hétben a minisztériumi átvilágítások alatt több száz milliárd forintnyi fedezet nélküli kötelezettségvállalást találtak.
A közlekedési tárcánál 286 milliárd forintnyi a költségvetésből kifelejtett kiadásokat. A Honvédelmi Minisztériumban pedig 1000 milliárdosnál is nagyobb keretszerződéseket. Hankó Balázs ex-minisztériumában 261 milliárd forintos szerződést.
Megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, a közérdekű vagyonkezelői alapítványok rendszerét átalakítják, emellett minden minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyet nyilvánosságra hoznak, mondta a kormányfő.
Kezdeményezi a Tisza frakció a végrehajtási rendszer visszaéléseit vizsgáló bizottságot. A Magyar Nemzeti Bank körüli több száz milliárdos közpénzbotrányt feltáró bizottságot, a fideszes kegyelmi botrányt vizsgáló bizottságot és a gyermekvédelmi rendszer válságát és a rendszerváltás időszakában a spontán privatizációt vizsgáló bizottságot.
Minden embernek joga van a működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, a rászoruló családok iskolakezdési támogatást kapnak, azok pedig, akiknek alacsony a nyugdíjuk, szép kártyát. Hozzátette, átalakítják a végrehajtási, a felszámolási és a közjegyzői rendszert, és mindent megtesznek azért, hogy Magyarország megkapja a nekijáró uniós támogatásokat.
A miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakciók létszámát növekvő sorrendjében a képviselőcsoportok vezetői is reagáltak. Részletek Zilai Zsuzsannától.
A Mi Hazánk frakció vezetője a miniszterelnök felszólalására reagálva azt mondta, minden jó javaslatot támogatni fognak, de a demokrácia felszámolását nem. Torockai László közölte, támogatják az öt parlamenti vizsgálóbizottság megalakítását, és a parlamenti képviselők fizetésének csökkentésével is egyetértenek, az önkormányzatoknál azonban óvatosságot javasolnak.
Nagyon helyes, hogy a parlamenti képviselők fizetését csökkentik. A polgármesterek fizetését azt szerintem gondolják újra, mert abból még nagyon sok baj lehet. Tehát, hogyha tényleg csak olyanok mennek majd egy polgármesternek mondjuk vidéken, akiknek akár mondjuk a minimálbér is jó lesz, akkor nem biztos, hogy ez jó lesz, lehet, hogy a korrupciós kockázat fog ezzel majd növekedni.
A KDNP a kormány minden olyan javaslatát támogatni fogja, amely a magyar emberek érdekét szolgálja, azokat azonban, amelyek az elmúlt 16 év eredményeit veszélyeztetik, nem. Erről a kereszténydemokraták frakció vezetője beszélt. Rétvári Bence mellett kritizálta a miniszterelnöki időszak 8 évben korlátozását célzó javaslatot.
Mi 199-en kerültünk ide az emberek bizalmából. Nem mi választottuk egymást, hanem az emberek választottak minket. Önöket is nagyon sokan, 3,4 milliónyan, minket is 2,5 millióan. Azért küldtek minket ide, hogy az egész nemzetet szolgáljuk, az egész nemzetet tegyük sikeresebbé.
A Fidesz frakció vezetője úgy reagált, hogy véget ért a választási időszak. Itt az idő és a lehetőség arra, hogy érdemi cselekvés kezdődjön. Gulyás Gergely hozzátette, a Tisza párt számos választási ígéretét, például a 120 ezer forintos minimálnyugdíj bevezetését, az SZIA csökkentését, valamint a KATA adózási forma működésének visszaállítását támogatják, a korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik.
Önök felhatalmazással dolgozzanak az országért. Mi azt tudtuk tenni, hogy megfeleztük annak idején az országgyűlési képviselők létszámát, és megfeleztük az önkormányzatokban dolgozó képviselőknek a számát. Szerintem ez egy jó lépés, és egyetértek azzal, hogy bármilyen képviselői fizetéscsökkentést, mint javasolnak, meg fogunk szavazni, ezen nem újon. Az önkormányzatoknál óvatosabb lennék.
A Tisza parlamenti frakciója nem élt a reagálás jogával, a miniszterelnök pedig viszonválaszában hangsúlyozta, a választási kampányban tett ígéretek megvalósításáért fognak dolgozni.
4 évünk van arra közösen, hogy teljesítsük ezeket a vállalásokat. Legyen szó adócsökkentésről, legyen szó áfa csökkentésről, a nyugdíjas szépkártya bevezetéséről, legyen szó a magyar gazdaság beindításáról, az uniós források hazahozataláról és rengeteg minden dologról. És azért fogunk dolgozni, és azért tettünk meg mindent közösen, hogy a lehető leggyorsabban meg tudjuk alakítani a kormányt, azért kértük a BÁK köztársasági elnököt, hogy a lehető leggyorsabban hívja össze a parlamentet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát.
Magyar Péter válasza után a parlamenti ülés a napi rendi pontok tárgyalásával folytatódott.
Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
Az első negyedév várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
Az új lakáshitelek 70%-át az Otthon Start programban veszik fel. Az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH Bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték el. Szilágyi Béla összeállítása.
Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
Az utastájékoztatási rendszer és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter, miután megindult a hétfői mozdonytűz miatt szünetelő vasúti forgalom Kelenföldön.
Vitézi Dávid azt mondta, a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás megállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Hangsúlyozta, a MÁV tájékoztató eszközrendszere elavult, ezért megkezdik egy új struktúra kidolgozását.
A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal. Ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
A MÁV vezérigazgatója közben elrendelte a soron kívüli átvizsgálását annak a mozdonytípusnak, amelyből az egyik szerelvény hétfőn Budapesten kigyulladt. Hegyi Zsolt szerint a jelentős fennakadást okozó eset megmutatta, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli események kezelését.
Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkéséssel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Egyman Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csak nem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok.
A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amelyek természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-ás autót északi szektorán az M5-ös autópálya irányába a 70-es és 71-es kilométer között délelőtt 10-től délután 3 óráig karbantartás miatt a külső sávot lezárják. Fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Váci úton, a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Kőér utca és az Ecseri út előtt, valamint a Rákóczi úton a Barostértől. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatarok miatt több vármegyére elsőfokú, Zala és Vasvár megyére pedig másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Műsorajánlat.
Május 30-án szombaton első alkalommal rendezik meg Budapesten a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Sporttörténelmi napok következnek, a főváros felkészült a tömegek fogadására, a többi már a csapatoktól függ. Az Arsenal 20 év után szerepel újra a BL döntőjében, a Paris Saint-Germain a sorozat címvédőjeként érkezik Magyarországra.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Teleki Pál és Afonyi Albert küzdelme egy igazságosabb békéért.
A cél, hogy valós ismereteink legyenek az egész országról. Csak az ész és a tudomány eszközeivel tudunk majd érvelni.
A legendás etnográfiai térkép születésének története.
Talán az ön térképe jobb belátásra téríti őket.
Kárt Rúzs, vörös térkép. Június 4-én 19 órakor az M5 műsorán.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Bátorító látni az új magyar kormány elkötelezettségét a jogállamisági reformok mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos. Michael McGrath az általános ügyek tanácsülése után arról számolt be, hogy 4 tagállam jogállamisági helyzetét vizsgálták a bizottság 2025-ös jogállamisági jelentése alapján. A tegnapi ülésen Franciaországról, Horvátországról, Olaszországról és Lettországról szóltak az ország specifikus megbeszélések, de Magyarország is szóba került. Öröm látni, hogy az új magyar kormány elkötelezett az európai út mellett, és a bizottság továbbra is együttműködik Magyarországgal a fennmaradó jogállamisági aggályok kezelése érdekében, ideértve az uniós forrásokat érintő kérdéseket is, tette hozzá az uniós biztos. A hazánknak járó forrásokról a bizottság napi tájékoztatóján is szó volt. A testület szóvivője újságírói kérdésre kiemelte, hogy Magyarországnak teljesítenie kell a szupermérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen a helyreállítási alapból járó uniós forrásokhoz. A múlt heti budapesti megbeszéléseken jó előrelépést értünk el. A cél a fennmaradó technikai részletek mielőbbi véglegesítése, tette hozzá. A szóvivő szerint a következő napokban néhány kérdést tisztázni kell, hogy Magyarország még ebben a hónapban benyújthassa helyreállítási tervét. A tervek szerint a héten találkozik Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel, de a brüsszeli találkozó időpontját még nem tudta pontosítani a szóvivő. 4 ember meghalt, köztük 2 gyermek, amikor tegnap reggel a kelet-flandriai Bagenhautnál egy minibusz a tilos jelzés ellenére felhajtotta vasúti átjáróra és ütközött egy vonattal. A minibuszban speciális intézménybe járó középiskolás gyerekek utaztak. Az ütközés miatt egy 12 és egy 15 éves gyermek, továbbá a minibuszon ülő 2 felnőtt, a 49 éves sofőr és a gyerekekre felügyelő 27 éves nő vesztett életét. A buszon 5 másik gyermek is utazott, ők súlyosan megsérültek. Az Infrabel belga vasúthálózat üzemeltető szóvivője Frédéric Sacré az RTBF-nek úgy nyilatkozott, hogy a fogyatékkal élő gyermekeket szállító kisbusz a sínek melletti úton haladt, amikor balra fordult, hogy átkeljen az ekkor éppen lezárt vasúti átjárón. Az érkező vonat az 1 kilométerre lévő vasútállomás felé tartott. Már lassulóban volt, de az ütközés pillanatban még 120 km/órás sebességgel haladt, esélyesen volt időben megállni. A szerelvényen utazók nem sérültek meg. Európa ma Belgiummal együtt gyászol, írta közösségi oldalán az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen. Az uniós parlament elnöke Roberta Metsola azt tette közzé, egész Európa osztozik az érintett családok gyászában. A kelet-flandriai Bagenhautban történt baleset az Infrabel szerint az elmúlt 20 év legsúlyosabb vasúti átjárós katasztrófája. A tragédia okát még vizsgálják.
Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke érkezett hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
A országos küldöttgyűlést tartottak, és május 15-én átadták az egészségügyi ágazat helyzetét bemutató és megoldási javaslatokat is tartalmazó szakmai dokumentumot dr. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek. Hát kérem szépen, itt van ön előtt, ez egy jó vaskos dokumentum. Menjünk rajta végig, hogy... mégis itt egyrészt a helyzetértékelés, aztán meg a megoldási javaslatok.
Igen, tehát ez az anyag közel 60 oldalon keresztül mutatja be a fekvőbetegellátás, a járóbeteg szakellátás, valamint az alapellátás helyzetét, de nem csak a helyzetet mutatjuk be szakdolgozói vetületből, szakdolgozói nézőpontból, hanem megoldási javaslatokra is iránymutatást tettünk. Ezen túl a negyedik nagy főfejezetünk az egészségügyi szakképzés, az ágazati képzés, felnőtt képzés koncepciójával kapcsolatos tapasztalataink, amit az elmúlt 5-6 év során gyűjtöttünk össze, hiszen 5-6 év óta van a kamarának szakmai feladata a hazai szakképzésnek a vezetésében, szervezésében, ellenőrzésében, akkreditációjában, stb. Hát ebből a szempontból is, illetve kamaránk több mint 2 évtizedes fennállása óta nagyon sok számos államtól átvett feladatot végzünk, és ezzel kapcsolatos javaslatcsomagot is tettünk, hogy hogyan lehetne, kellene ezeket a feladatokat átgondolni, újra gondolni, és a jövőben sokkal szakdolgozó baráttá tenni a rendszernek a működését.
Ugye a miniszter, amikor ezt átvette, ugye ő is beszélt ott, beszédet mondott, akkor nyitott volt, és azt mondta, hogy a szakmai egyeztetés az önálló egy folyamat, tehát egy természetes dolog lesz, és akkor erre építeni fog. Történt-e azóta valami?
Hát azóta ezeket az anyagokat teljes terjedelmében eljutottuk a döntéshozókhoz, a leendő döntéshozókhoz. Elkezdtünk háttérben egyeztetéseket folytatni szakmai szervezetekkel is, hiszen nem csak a mi ügyünk ez, hanem a szakdolgozói területen működő más szakmai szervezetek ügye is, társkamarákkal is voltak már egyeztetések. Az a folyamat hosszabb, amit ennek a megvalósítására mi azt gondolom, hogy időt kell szánni, hiszen úgy gondoljuk, hogy vannak rövidtávú céljaink, rövidtávú fejlesztési folyamatok, amelyben prompt beavatkozásokat kell a döntéshozóknak, illetve az adott rendszert működtetőknek végeznie.
De melyek lennének ezek? Mert ez fontos, ez a legsürgősebb.
Hát szerintem a legsürgetőbb az egészségügyi szolgáltatói jogviszony, ami ugye néhány évvel ezelőtt hatályba lépett a szakdolgozói területeken is, ennek az áttekintése. Van jó néhány éves tapasztalata a szakdolgozói karnak, munkáltatóknak, fenntartóknak, ennek a jogszabálynak, ennek a törvénynek a betartásával kapcsolatban, és hát ezeket az elveket kell ezeket az ebben a rendelkezésben foglalt elveket kell áttekinteni, és a szükséges változtatásokat elindítani. Ebben a kamara számos javaslatot fogalmazott meg, már nem csak most, hanem már a bevezetés kapcsán, hogy mit vetítünk előre, melyek lesznek azok az ellentmondások, amelyek nem lesznek motiválóak a szakdolgozókra tekintettel, és ezek be is jöttek. Ehhez nagyon szorosan hozzákapcsolódik a szakdolgozói bértáblának a kérdésköre, ami igazság szerint szakszervezeti feladat, mindig egy béralkú és a bérharcoknak a lefolytatása, de mi partnerséget szeretnénk és kívánunk a szakszervezetekkel is, tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a szakdolgozói bértáblának az újragondolása, hiszen az orvosokétól jelentős mértékben eltér a filozófiája, a struktúrája, és nem ad kellőképpen jövőképet a pályán lévő kollégáknak. El lehetne azt képzelni, hogy ma Magyarországon, ha valaki 16-18 éve dolgozik az egészségügyben, eléri a beosztási, besorolási bérnek a felső kategóriát, szerintem ez nonsens helyzeteket teremt akkor, amikor több mint 40-45 éve dolgoznak az egészségügyi pályán, tehát ezt nagyon újra kell gondolni. Ugyancsak nagyon fontos, hogy a kiemelt és az alaptevékenységek közötti különbséget át kell nézni. Vannak olyan osztályok, ahol azért, mert hogy ott nem olyan speciális betegségben szenvedő kollégák, illetve betegeket látnak el a kollégáink, teljesen más jövedelmi viszonyokat érnek el, szemben azokkal, akik esetleg egy ugyanahhoz a betegkörhöz, neurológiai betegkörhöz tartozó csoportot látnak el, de mondjuk stroke betegeket látnak el. Azok, akik mondjuk Alzheimer vagy demencia vagy egyéb más területen ellátandó betegeket látnak, azok nem részesülnek olyan mértékű besorolásban. Tehát ennek a besorolásnak a rendszerét teljes mértékben új alapokra kellene helyezni, és mondom, az életpálya elemeinek meghatározása rendkívül fontos, hogy a mai fiatalokat, pályakezdőket ide csábítsuk az egészségügybe. A másik kitörési pont a már meglévők megtartása, a nyugdíj melletti foglalkoztatás kérdése, és ami újszerű, és ebben szerintem az új kormányzat partner lesz, a kollégák külföldről történő hazacsábítása. Olyan programokat kell elindítani, amivel egy 5-10 éve külföldön szolgálatot teljesítő magyar ápolók, szakdolgozók, a magyar
csak rendszerben... Csak pénz vagy más is?
Besorolás illetmény az nagyon fontos, hogyha az kezdő illetmény 3-4-szeresen mondjuk a hazainak, akkor ott nincs vita, tehát ennek az újragondolása. De a munkakörülményeknek a javítása. Ha olyan technikát, technológiákat szokott meg a munkavállaló külföldön, amit valójában az ápolási támogatást segíti, olyan elektronikus dokumentációt alkalmaznak, akkor Magyarországon a most meglévő ATR rendszer az nem biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagyon fontos, hogy nekünk olyan működő rendszereket kell hazai rendszerbe adaptálni, amit külföldön, és most már mondhatom azt, hogy Horvátországban is, vagy egyéb más közeli közép-kelet-európai országban is már teljes joggal jól működik, tehát ezeket a rendszereket kell hazai rendszerekben adaptálni, mert akkor haza lehet csábítani a munkavállalókat.
A fő kérdés, és nyilván hát ugye beteg oldalról megközelítve többen vagyunk betegek, mint szakdolgozók. Mi kell ahhoz, hogy elegendő, elkötelezett szakdolgozó legyen az egészségügyben?
Hát nincs nálam a bölcsekköve e tekintetben.
De hát egy javaslat.
Komplex csomag kell. Egy jövőkép, rövid távú, középhosszú és hosszú távú. Európában nagyon sok nálunknál fejlettebb egészségügyi ellátórendszerrel rendelkező kórházak, illetve intézményekben és országokban 10-15-20 éves időtávlatban gondolkoznak az emberi erőforrás utánpótlás kérdésében. A mi rendszerünkben Magyarországon ez a fejlődésnek az egyik kulcs eleme, hogy hogyan tudjuk a magyar munkavállalókat biztosítani a magyar betegek mellé. Nem tudunk versenyezni külföldiekkel, hiszen a külföldről érkező munkavállalók Magyarországot nagyon rövid ideig tekintik célországnak, legalábbis az egészségügy területén.
Mennek tovább,
hiszen nyelvismeretük magyar nyelvből nem olyan mértékű. külföldi nyelven történő betegellátás az pedig nagyon limitált helyeken és szolgáltatásokban tud megvalósulni. Éppen ezért a tömegeket a magyar ajkú lakosság, a hazai nemzethez tartozó közösség adja, és azt mondhatom, hogy amikor Európai Unió kialakult, és ebben közép-európai országok, Magyarország is csatlakozott, akkor volt a 90-es évek végén, 2000-es évek elején egy nagyfokú határon túli magyarok áramlása a magyar egészségügybe, de ez megszűnt. Ez a folyamat teljes egészében megszűnt, illetve azok a munkavállalók, akik már egyszer elhagyták az otthonukat és Magyarországra jöttek, tovább is állnak. Nagyon sok ilyen munkavállaló van, aki további boldogulását Európa azon részében fogja megtalálni, ahol jobb munkakörülményekkel, meghatározó tímmel, más szemléletű orvoslással
ez is fontos.
Ez nagyon fontos, hogy partneri viszonyt kapjanak meg, megkapják azt a kompetenciát, amit tanultak az iskolában, és abban a kompetenciakörben tudjanak elhelyezkedni. Magyarország szempontjából vérzik a szívünk, hogy nagyon jól képzett 4-6 évet egyetemen tanuló szakdolgozók nem találnak állást Magyarországon, mert túlképzés van. Nem találnak állást, és önkéntes segítőként kell pályafutásuk elején tevékenykedniük. Ezt a rendszert át kell gondolni. Munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzési struktúrát, illetve támogatási rendszert kell kialakítani azért, hogy legyen munkavállaló.
Akkor vannak, akik vállalják ezt az áldozatos munkát. Ezek szerint azt mondja, hogy többen is vannak, mint kellenének. Már bizonyos, itt a magasan képzettek közül.
Bizonyos területeken torz munkaerőpiaci tényezők, illetve torz beiskolázási keretek torzítják ezeket a folyamatokat. Nem az jelenti, hogy nincs igény ilyen munkavállalókra, csak a rendszerben nincs szabad státusz. Nem teremt tették meg az alapellátásban, vagy a járóbeteg szakellátásban ezen végzett kollégák munkába állásának a lehetőségét. Éppen ezért nagyon fontos a minimum feltételek átgondolása, hogy milyen rendelésekhez, milyen ellátási formákhoz, milyen minőségű, milyen szakképesítésű, és mennyi szakembert, szakdolgozót kell oda rendelni. Külföldön sokkal jobban tudnak érvényesülni, és hát vérzik a szívünk, amikor a magyar gyógytornászok százasával hagyják el az országot. Tavaly esztendőben a legjobban pálya elhagyó terület a gyógytornászok.
Hát nagyon jól megfizetik őket területén volt. Ugye? Nagyon jól megfizetik.
Nagyon jól megfizetik, és nagyon jól képzettek. Ugyanígy a dietetikus kollégák, pedig az a hazai alapellátásban, a hazai járóbeteg szakellátásban tömegével lehetne őket használni, nem csak a rehabilitáció, a gyógyítás, hanem a megelőzés területén. Sokkal inkább megelőzés centrikussá kellene az egészségügyünket azért tenni, hogy a betegellátás olcsóbb legyen, mert olcsóbb hosszú távon a betegségeket megelőzni, egészségben tartani hazai lakosságot, mint sem aztán utána a gyógyításban, vagy rehabilitációban, vagy éppen a fogyatékosságban továbbiabban ellátni és gondozni őket.
Hát, elnök úr, mindannyiunk érdekében sok sikert kívánok ez a szakmai anyaghoz, hogy tudják érvényesíteni. Balogh Zoltánt, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökét hallották az elmúlt percekben.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Váci úton a Vizefogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Ötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Fél 8 múlt másfél perccel rövid hírekkel folytatjuk most a műsort. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerint az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Felmentette tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Leállt a központi fűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, illetve a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A mérkőzést csaknem 4000 rendőr biztosítja. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
Virág Andrea, a Republikon stratégiai igazgatója érkezett hozzánk, ez csak a jó reggelt kívánok.
Jó reggelt kívánok.
Figyeljük a parlamentet, figyeljük a híreket, hogyha összerakjuk a mindenféle információt, akkor ön hogy látja, hogy milyen típusú kormányzás van kialakulóban? Mik a súlypontok?
Én azt hiszem, hogy egy nagyon karakteres kormányzásba kezdett Magyar Péter, ami nagyon önazonos azzal a politikusi profillal, amit igazából tőle a kampányban is megismerhettünk, ami egyszerre helyez hangsúlyt, és ezt látjuk az eddigi kormányzásban, ami azért ugye egy viszonylag rövid időtartam, ugye nagyjából 2 hete lépett ténylegesen hivatalba ez a mostani kormány, de egy olyan kormányzást látunk, ami egyszerre gondolja azt, hogy fontos a múlt bűneivel, hibáival, egyáltalán örökségével elszámolni, és a tovább lépés az nem jelenthet egy elfelejtést, hanem egy tényleges szembenézés kell azzal, hogy mi történt ebben az országban az elmúlt 16 évben, és ezzel együtt persze elkezd koncentrálni a jövőre is, és arra, hogy most milyen intézkedésekre van a jelenben szükség arra, hogy különböző szakpolitikai területeken legyen szó oktatásról, egészségügyről, a ország külkapcsolatainak helyreállításáról, és még számtalan kérdésről, milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy ténylegesen tovább lehessen lépni az elmúlt 16 év örökségén.
Ugye mondta a 16 év, meg az örökség, meg a feltárás, ugye nyilván ennek kétféle ága van, az egyik a országgyűlés, ugye a vizsgálóbizottságok területe, a másik meg hát a büntetőjog területe, amikor elérkezik majd oda. Hogy áll kapcsolatban ez a kettő? Hiszen ugye a parlamenti vizsgálóbizottságban
vannak persze jogvégzettek, de igazságügyi szempontból laikus politikusok ülnek. Mi lehet az eredménye ennek? Ugye főleg most már, hogy szankciók is vannak, megjelenési kötelezettség, igazmondási kötelezettség, és így tovább.
Igen, ugye ez két különböző dolog, és azt hiszem, hogy a funkciói is mások. Nyilvánvalóan vannak, vagy hát lehetséges, hogy vannak olyan ügyek, amik büntető jogi felelősséget vonnak maguk után, és az igazságszolgáltatás feladata ezeket a kérdéseket, vagy rendvédelmi szervek feladata az, hogy ezeket kivizsgálja, és jogi következményekkel járhat, hogyha kiderül valakinek a felelőssége. Ugyanakkor vannak olyan kérdések is, amik nem feltétlenül vonnak maguk után büntető jogi felelősséget, ugyanakkor az fontos, hogy az ország közvéleménye megismerje azt, hogy mi történt bizonyos kérdésekben itt. Különösen fontos lehet azt hiszem a kegyelmi ügy kérdése, ahol nem feltétlenül egy jogi következményekkel járó kérdésről beszélünk, de egy olyan nagy volumenű politikai botrány az elmúlt most már több mint két évben, ami felháborította akkor is az ország közvéleményét, nem derülhetett ki igazából, hogy pontosan mi történt, hogyan kaphatott.
Van még, amit nem tudunk erről egyébként?
Van, én azt gondolom, hogy azért elég sok kérdés tisztázatlan ebben, és ezek a kérdések azért, hogyha így jól ránézünk erre az ügyre, nem olyanok, amiknek feltétlenül egy bíróságon kell kiderülnie, mert nem, ugye, itt nem jogi következmények vannak, de politikai következményei ugye már voltak is az ügynek, egyrészt azért ez egy fontos kérdés volt, azt hiszem, ami elvezetett a kormányváltáshoz felé vezető úton is, de azért itt még vannak tisztázatlan kérdések, hogy kinek milyen felelőssége volt ebben, hogyan és miért született meg ez a döntés, és azért az, hogy az ország széles közvéleményének azért van erre egy igénye, ez jól látszott azért korábban is, hogy megértse azt, hogy itt mi történt, és ezzel tényleg nézzen szembe ez az ország, hogy egy olyan kormányzat alatt, ami önmagát család barátnak, gyermekbarátnak, és még nem tudom minek hirdette, megszülethetett egy ilyen döntés, az hogyan tudott előállni? És
hát elnöki kegyelemből fakad. Ugye itt egy érdekes helyzet van, mert ugye ráadásul az igazságügyminisztérium nem javasolta.
Nem javasolta, de végül ellenjegyezte a köztársasági, azt tudjuk, hogy a köztársasági elnök tanácsadói sem javasolták, de végül mégis, tehát hogy azért itt még sok kérdés van, amik nem egy bíróságon fognak, és nem is ülhetnek ki igazából, én nem vagyok jogász, szóval ezeket, de hát amennyire jogászokat hallottam az ügyben megszólalni, ugye ez nem derülhet ki egy bíróságon, de egy parlamenti vizsgálóbizottságnak lehet a dolga az, hogy ezeket a nehéz kérdéseket feltegye, és adjon egy olyan fórumot, ami alkalmas arra, hogy feltárja ezeket a kérdéseket, és segítse a társadalomnak a szembenézését ezzel, és ennek az egész ügynek a hát, társadalmi feldolgozását, amire azt hiszem, hogy nagy szüksége van ennek a társadalomnak.
Jogi, nem csak jogi, hanem politológiai szempontból is ez azért mégiscsak egy különleges helyzet. Mert ugye elnöki kegyelmet még parlamenti vizsgálóbizottság nem vizsgált. Ráadásul a jelenlegi miniszterelnök volt felesége, volt éppen akkor az igazságügyi miniszter. Most szóval ez már olyan, ilyen még nem volt.
Nem, ilyen nem volt, hát sok minden nem volt még ebben az országban, ami most lesz, és amit látunk kibontakozni. Én azt gondolom, hogy ez önmagában ez egy helyzet, hogy a jelenlegi miniszterelnöknek a volt felesége volt akkor az igazságügy miniszter, de
akkor
hát
ő többet tudhat egyébként? Lehet, hogy ő többet tud például?
Erről nekem fogalmam sincs, és azt hiszem, hogy az ő megszólalásaiból sem tudjuk azt, hogy én azt hiszem, hogy amit a miniszterelnök tud, vagy a nyilvánosságra tud hozni, azt meghallgattuk, de hát ez nem az ő dolga, hogy ezt az ügyet felgöngyölítse, pont azért jönnek létre parlamenti vizsgálóbizottságok, amikben egyébként az ellenzéki frakciók is képviselni fogják magukat, ugye a Fidesz és a KDNP ugyanúgy, ahogy egyébként a Tisza vagy a Mi Hazánk, azért jönnek ezek létre, hogy vizsgálóbizottságok legyenek, amiknek megvannak a szabályos működési keretei, ahogy ez a folyamat lezajlik. Tehát, hogy alapvetően ez látjuk, hogy a jogállamiság elveit, kereteit tiszteletben tartva működnek ezek. Azért erre számos nemzetközi példa van, elég az Egyesült Államokra gondolni, ahol a kongresszusi vizsgálóbizottságoknak nagyon, nagyon fontos szerepe van. Nyilvánvalóan ott is ugye elválik, hogy mi az, milyen fórumok azok, amik a jogi felelősségre vonás eszközei vagy fórumai, mik azok, például ezek a kongresszusi vizsgálóbizottságok, amik sok szempontból inkább egy politikai terepként működnek, gondoljunk csak itt az Epstein ügy kapcsán a kongresszusi meghallgatásokra, ezeknek azért nagyon nagy következménye van, és ennek sok szempontból ezek nem a bíróságok munkáját helyettesítik, hanem egy más típusú fórumot nyújtanak, amikre ugyanúgy szükség van egy ország működésében.
Politikai felelősség megállapítására alkalmasak, mert ugye ez a politikai felelősség, ez egy olyan jól hangzó, de exakt módon nem megfogható történet. Szokták mondani, hogy a politikai felelősség az akkor jön szembe, amikor a választók leszavaznak valakit.
Egyrészt igen, másrészt azért arról van szó, hogy itt ugye ebben a kegyelmi kérdésben nyilvánvalóan a köztársasági elnöknek, és nem szeretnék ilyen jogászkodásba elmenni, mert ez nem az én dolgom, de a köztársasági elnöknek ugye egy diszkrecionális jogköre a kegyelem megadása, nem is kell neki indokolnia, hogy miért adja ezt a kegyelmet. Ugyanakkor azért a mindenkori politikai felelősséget a kormány viseli, nem véletlenül ugye szükséges a kegyelem megadásához az igazságügyminiszter aláírása,
ellenjegyzés.
Tehát ilyen módon van ebben a kérdésben politikai felelősség, és ugye itt is az egy nagy kérdés, hogy pontosan milyen szinteken egyeztettek arról, hogy az igazságügyminiszter ellenjegyezze ezt a döntést, vagy nem, ugyanis Gulyás Gergely nyilatkozataiból azért ugye kiderült, hogy például ugye a Hunnia ügy érintettei kapcsán a kormányülésen egyeztettek arról, hogy mi legyen az ellenjegyzés sorsa. Tehát kérdés, hogy például ebben volt egyeztetés, kérdés, hogy a köztársasági elnöknek adott-e valaki tanácsot, ki adott tanácsot, milyen nyomásra adott tanácsot. Tehát ez, azt hiszem, hogy itt tényleg arról van szó, hogy itt rengeteg kérdés van még ebben az ügyben, amiben jelenleg most így mi is igazából csak találgathatunk, hogy mi
történt. Igen, az is érdekes, hogy 22 ügy volt egyszerre az asztalon, voltak épp egy lista.
Igen.
Ugye? A többiről nincs szó.
Egy kérdés, ugye itt, amit múlt héten ugye a kormány nyilvánosságra hozott dokumentumokat, hogy ugye ilyen, tehát szokatlanul gyorsan történt meg az igazságügyminiszter ellenjegyzése. Tehát sok olyan furcsaság van ebben az ügyben, amit szerintem egyelőre nehéz érteni. A széles közvélemény számára biztosan nehéz érteni. És azért azt látni kell, hogy ez egy nagyon súlyos ügy, hogy ez a kegyelmi döntés megszülethetett, tehát alapvetően az, hogy ez látszott akkor is, és most is, hogy azért, és nem véletlenül azért, ez egy olyan érzékeny pontjára tapint rá a társadalomnak,
hát
amire nincs mentség.
A miniszter is, meg az államfő is. Ilyen sem volt még.
Ilyen sem történt, tehát hogy ez egy tényleg ez egy rendkívül súlyos politikai botrány, aminek én azt gondolom, és hát nyilván a kormány, a jelenlegi kormány is így gondolja, hogy azért minden részletét még nem ismerjük, és ahhoz, hogy ezen itt tényleg tovább lehessen lépni, előnyös lenne ennél jobban felgöngyölíteni, hogy tényleg pontosan kinek és milyen szerep volt.
Többi bizottság.
Ja, többi bizottság.
Hát van itt Magyar Nemzeti Bank ügy, és így tovább.
Igen, ugye sok, és még, ugye, ha jól tudom, akkor lesznek még parlamenti vizsgálóbizottságok ezen az ötön kívül, amit jelenleg ismerünk. De ezek azért mind, azt látni kell persze, hogy ezek mind ilyen szimbolikus politikai ügyek, amik már a kampányban is, ugye például az MNB kérdése, amit Magyar Péter és a Tisza nagyon erőteljesen próbált már a kampányban is tematizálni, és nem véletlenül ezeket most is
viszik. Róla beszélni, amíg tart a vizsgálat, megnyilatkozások, pro és kontra, és így tovább. Magyarul felszínen lehet tartani ezeket az ügyeket.
Pontosan, ezek ilyen, hogy mondjam, nyerő ügyek a kormány számára, mert amíg ezek a kérdések a politikai napirenden maradnak, az hát, hogy mondjam, biztosan nem az ő népszerűségüknek fog ártani, hanem inkább a volt kormányzó pártok népszerűségének, miközben ezek tényleg súlyos politikai ügyek, amikben teljesen jogos és elvárható, hogy ez a mostani kormány lépjen valamit, és valahogy azért tényleg legyenek konkrét politikai vagy jogi kérdések, és az ő népszerűségüknek biztosan használ.
Alkalmas lehet ez arra, hogy aktuális kérdésekről elterelje a figyelmet?
Én azt gondolom, hogy arra, hogy elterelje, arra nem, arra, hogy megossza a figyelmet, arra igen, de azért látjuk azt, hogy mindeközben nagyon nagy figyelmet és a kommunikációjukban is azért nagyon erőteljes szerepet kap az Európai Uniós pénzeknek a hozzahozatala, akár ugye láthattuk a tegnapi kormányülés kapcsán megjelenő döntéseket, ugye a oktatásügyel való foglalkozás, az egészségügy helyzetének rendbetétele, a költségvetés helyzetének tisztázása, ugye a kekvák helyzetének a rendezése, tehát hogy nagyon sok minden zajlik egyszerre, tehát nagyon nagy lendülettel kezdődött meg ez a kormányzás. Nyilván itt tényleg én azt gondolom, hogy látszik egy nagyon határozott szándék a kormányzat részéről, hogy egyszerre próbálják napirenden tartani, egyszerre próbálják felszínen tartani a múlt ügyeivel való foglalkozást és a jövő ügyeivel való foglalkozást. Ez nyilván, ahogy haladunk előre majd az időben, úgy kap majd egyre nagyobb szerepet, kapnak nagyobb szerepet a jövő kérdései, és talán ahogy folyamatosan tisztázódnak és zárulnak le azok a kérdések, amik inkább az Orbán kormány ügyeivel kapcsolatosak, úgy ezeknek a jelentősége fog csökkenni.
Köszönöm szépen, Virág Andreát, a Republikon stratégiai igazgatóját hallották.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Már is folytatjuk Gálik Zoltánnal, a Corvinus Egyetem docensével. Ugye itt az előzőekben is kiderült, hogy itt fő cél, meg fő ígéret az úgynevezett uniós, hát úgynevezett uniós pénzek hazahozatala. Valójában ezek támogatások, amik járnának Magyarországnak, csak hogy feltételekhez kötötték. De milyenekhez? Mi az, ami most ebből él?
Sokféle feltétel van, jó reggelt kívánok.
Köszönöm.
Sokféle feltétel van, ugye, és sokféle csoportban lehet ezeket a pénzeket hazahozni. Ugye tudjuk, hogy vannak azok az új építési alaphoz kapcsolódó pénzek, amelyek eddig zárulásra kerültek, amik nagyon szigorú határidőkhöz kötöttek. Ugye most augusztus 31-e, december 31-e az egyik a lehívási, a másik pedig a projektzárási határidő. Vannak olyanok, amelyek az Európai Uniónak a nagy alapjaihoz kapcsolódnak, ugye ezek a kohéziós források, amelyet szintén haza lehet hozni, illetve lehetnek olyan más források, amik az Európai Uniónak a nagy újjáépítési terveihez kapcsolódnak, köztük például a védelmiipari, illetve a különböző ehhez kapcsolódó beruházások, ez szintén egy külön csoport, mindegyikhez más és más feltételrendszer kapcsolódik. Alapvetően ugye mindegyik szinte és kizárólagosan mindegyik valamilyen módon a jogállamisági kritériumoknak a betartásával, illetve azoknak a jogszabályoknak a meghozatalával, az átültetésével és a végrehajtásával kapcsolatosak, amelyek az úgynevezett vagy szupermérföldkövek, vagy pedig az Európai Unió, ugye ezeket a horizontális feltételeknek a teljesítéséhez kapcsolódnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megindul itt bizonyos törvénykezés, akkor ezeket a kockákat egyszerre is le lehet zárni, vagy egyszer és helyre lehet tenni, és ez azt jelenti, hogy elérhetővé válnak különböző ütemezésben a források.
Mi az, ami nekünk a legkényesebb kérdés?
Hát alapvetően,
tehát már ami a teljes magyar nemzetnek.
Alapvetően ugye legjobb lenne, hogyha minden forrás minél gyorsabban hozzánk kerülne.
Na de milyen ára?
Ennek ugye? Az ára ugye az, hogy ugye nagyon újat nem kell, hogy a politikai alkukról van itt az utóbbi időben ugye szó, de ezek nem is igazán politikai alkuk, hiszen az Európai Unió megmondta, hogy milyen feltételeket kell teljesíteni, ezek nem változtak egyelőre, tehát ezeket a jogszabályokat meg kell hozni. Ami ugye újdonság az, hogy az elmúlt évekhez képest, ugye volt a lengyel példa is korábban, voltak más példák is, az Európai Unió nagyon szigorúan tartja magát ahhoz, hogy ne csak a törvények szülessenek meg, hanem a végrehajtási rendeletek is átkerüljenek ezek a gyakorlatba, és hogy ezeknek valamilyen érvényesülését ismérni tudja az Unió. Ezt nem csak a bizottság fogja majd, hanem a parlament, illetve a tanács is számon kérni.
Mik itt a legfontosabbak? Mert ugye, hogyha ez annyira fontos az Uniónak, akkor nyilván ez bennünket érint.
erősen.
Hát, ugye a legfontosabb a szupermérföldköveknek a teljesítése, hiszen ugye az első nagy csomag, amit le tudunk hívni, ez az augusztus 31-ig teljesítendő rész, ugye ez a beruházási, az újjáépítéshez kapcsolódó különböző mérföldkövek. Ebből ugye volt 27, és ebből 4-et már teljesítettünk. Hogyha megjönnek ezek a jogszabályok, amelyeket az Európai Unió előírt, akkor ezek viszonylag gyorsan megnyithatók. Csak az a kérdés, ugye, hogy jobban ezek a törvények elegek lesznek-e, vagy pedig valóban vizsgálni fogja a bizottság a végrehajtást és a teljesülésnek valamilyen mérföldkövét.
De miről is szólnak ezek a törvények? Ez fontos azért.
Ugye itt a jogállamiságnak a különböző feltételei, ezek egyrészt olyan feltételek, amelyek ugye az európai mérföldkövekben megnevezésre kerültek, tehát itt a korrupció ellenes intézményrendszernek a felépítése, működtetése, bizonyos hatósági jogköröknek a biztosítása, illetve azoknak az átláthatósági szabályoknak a biztosítása, amelyek az európai uniós pénzeknek a felhasználását.
Tehát új intézményrendszerre van szükség, nem ismerik el az ügyészséget függetlennek ezek szerint, a bíróságot sem, hanem kell valami szuperszervezet megcsatlakozni az uniós
ügyészséghez. Voltak a bírósággal kapcsolatos különböző jogszabályoknak a megerősítései, ugye ezeket mind vizsgálni fogja a bizottság, és ugye ezeknek a teljesülése esetén ad csak zöld lámpát.
Ebbe azt jelenti, hogy ők benne lennének, valamit ellenőriznének a folyamatokat is például?
Egészen biztosan, tehát nem csak az történik, hogy jelentenünk kell, bár ez az első lépés, ugye ebben a folyamatban mindig van egy jelentési kötelezettsége a tagállamnak, hanem hogyha megtörténik ez a jelentés, akkor utána ezt vizsgálni fogják, és ahogy mondtam, itt ugye egy szűk pályán mozog a bizottság, hiszen a parlament és a tanács is ugye be fog ebbe kapcsolódni, és később akár számon is kérheti a bizottságot, hogyha valamit elmaraszta.
Magyarul akkor nem bíznak a független magyar igazságszolgáltatásban, még akkor sem, hogyha személycserék lennének az élén. Ez azért azt jelenti, nem?
Egy nagyon szigorú ellenőrzést fognak csinálni valóban.
Ugye, mint micsoda, mert hát ugye nem szövetségi állam, szóval, mint ha mennénk afelé egy kicsit. Nem?
Hát ebben a tekintetben, hogy az Európai Unió nagyon sokat változott valóban, ugye 2009 Lisszabon óta, hiszen akkor hozta meg azokat a keretszabályokat, vagy azokat a jogszabályi kereteket, inkább mondjuk úgy, amelyek egyrészt az Európai Unió szerződésében hozták ezeket a szabályokat, másrészt az alapjogi kartában hozták, és ott még csak egy jogszabályi háló volt, a végrehajtási mechanizmusok hiányoztak, illetve hát a bíróságnak, az ítélkezési joga is azóta nagyon sokat fejlődött. Pontosan Magyarországnak a példáján, például az utóbbi időben is több olyan jogszabály született, ami ezt a bizonyos terjeszkedést erősíti.
Na most, ha ez így megvan, mert azért hallunk akár a Politikóban, akár vezető tisztségviselők megnyilatkozásában, amik egy kicsit azért óvatosságra intik a mostani magyar kormányt is, hogy azért nem eszik ezt olyan forrón, meg szóval meg lehetnek még ezek az összegek egyáltalán? Szóval van erre, mert az Unió végül is túl jó helyzetben nincsen, hát hitelfelvétel Ukrajna érdekében, szóval felvetődik a kérdés az emberben, hogy amikor ilyen alkufolyamatról van szó, akkor annak valójában mi lehet a háttere?
Hát ugye itt vizsgálni kell azt, hogy milyen források állnak rendelkezésre. Az Unió ezeket a forrásokat részben elkülönítette, részben pedig lehetővé tette azt, hogy a tagállamok fölvegyék. Ugye például ugye az itt említett hozzáférés az két részre tagozódik. Egyrészt vannak uniós források, másrészt pedig kedvezményes hitel lehetőségek. Ugye ez azt jelenti, hogy folyamatosan lehet majd ezeket megnyitni, és az Uniónak van most már egy kialakult hitelkezelési mechanizmusa. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor egy állam például, hogyha pénzbe jelentős szüksége van rá, akkor az Unió ahhoz kötötten veszi föl, hanem van egy teljesen elkülönült hitelfelvételi mechanizmusa, és abból adogat pénzeket a tagállamoknak, illetve például az ukrán hitel is ilyen tekintetben működik. A többire pedig hát megvan az fedezet, hiszen az Uniónak egy éves költségvetése van, ugye egy nagyobb 7 éves költségvetésből egy éves költségvetés, és abból adja ezeket a pénzeket, tehát itt nem merül fel most finanszírozási oldali probléma.
De ugyanakkor ezek pántlikázott pénzek, tehát nem arról van szó, hogy itt egy összeg, csináljatok vele, amit akartok, meg amire az országnak szüksége van, hanem van ott egy cél, amire aztán pályázni kell, hogy egyáltalán el lehessen költeni, hiszen korábban még visszaemlékszünk, mi beszélgettünk sokkal régebben, még előző kormányok idején is, akkor is ugye az volt, hogy nem volt, aki megpályázza, tehát bent maradt egy csomó.
Így van, ugye először is vannak keret célok, ugye, amiket amikor ezek a programok kialakulnak, akkor a tagállamok közösen elfogadnak, utána a nemzeti kormányok, a tagállamok pályázhatnak majd, illetve hát úgy, hogy megvannak, nem is pályázhatnak olyan, mondjuk azt, hogy megadhatják azokat a célokat, amikben lehet ezeket hívni, majd pedig ugye a közös projekteket kell kiírni, ugye ez több részben tagozódhat, és hát ugye most nagyon szűkös az a határidő, hát, hogy augusztus 31, illetve az elköltés is, tehát lehet, hogy finanszírozási okokból, vagy akár likviditási problémákból be kell vonni egyéb szereplőket is, beruházási bankot és egyéb szereplőket. Ez ugye már egy technikai kérdés, pénzügyi technikai kérdés.
Na, érdemes ezt figyelni, mert ott a részletekben rejlik ugye az ördög.
Igen, és nagyon-nagyon kérdéses, ugye, hogy pontosan le tudjuk-e hívni az egész összeget, vagy pedig lehet, hogy elvesznek bizonyos pénzek.
Köszönöm szépen, Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesztó kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban Aváci úton, a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. Lassú a haladás az M1-es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát, a Király utcánál, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között két irányú zsák utca lett. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Robert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Balesetről kaptunk hírt, mégpedig az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-as autóúti csomópont előtt történt, a 16-os kilométerkőnél a belső sávot foglalják el a sérült járművek, már is 3 kilométeres a torlódás. Aztán erősödik a reggeli forgalom, ahogy ez így lenni szokott hétköznaponként a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópályán Bag és Magyaród közelében, valamint mondhatjuk azt, hogy az összes fővárosi bevezető szakaszon.
Időjárás jelentés.
Derült, napos, nyárias idő lesz ma is, délután azonban főként a Dunántúlon és északkeleten záporok, zivatarok kialakulhatnak. 29 és 34 fok várható ma.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. május 27-én szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a krónikát, a stúdióban a bemondó Bordi András és a krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
A politikai kiváltságok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás, és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyereknap alkalmából Budapesten. Következnek a részletek. A politikai privilégiumok leépítését nevezte a kormány egyik legfontosabb döntésének a miniszterelnök az országgyűlésben.
Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában úgy fogalmazott, csökkentik a miniszterelnök, a miniszterek és az állami cégvezetők fizetését.
megszüntetik az indokolatlan luxuskiadásokat, a politikai kifizetőhelyeket, és felülvizsgálják a több mint 1000 minden jogi alap nélkül kiadott diplomata útlevelet. Emellett, tette hozzá a kormányfő, javasolják az országgyűlésnek, hogy csökkentsék a képviselői fizetéseket és a költségkeretet is.
Az előző országgyűlés több mint 200 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek. Ez a 200 milliárd forint, ez most legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. És azt tudom mondani, hogy ha egy átlagos magyar munkavállaló nem kap 100 000 forintos telefonkeretet a munkájához, akkor valószínűleg egy országgyűlési képviselőnek, akinek több millió forintos jövedelme van, és mellette több millió forintos költségkerete, valószínűleg neki se kell, hogy járjon. Valószínűleg neki se kell, automatikusan járjon ez a kiváltság. A most következő 4 év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni a magyar embereknek, minimum.
A jogállamiságért felelős uniós biztos szerint bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett.
A tisztségviselő Brüsszelben a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében.
Közvetlenül Magyarországtól is hallottunk az európai út melletti elkötelezettségről. Biztató látni az új magyar kormány elkötelezettségét és elszántságát arra, hogy gyorsan előre haladjon a jogállamisági reformokkal. Mint minden tagállam esetében, a bizottság továbbra is konstruktívan együtt fog működni a magyar hatóságokkal a fennmaradó jogállamisági aggályok kezelése érdekében, beleértve az uniós források folyósításával kapcsolatos kérdéseket is. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a kamatfolyosó két szélén sem változtatott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak.
Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, a monetáris tanács a makrogazdasági és pénzügyi folyamatok áttekintése után hozta meg döntését. Hozzátette, a Magyar Nemzeti Bank az idei gazdasági növekedést 1,5 és 2% közé várja.
Az első negyed év várakozások fölött alakult, hiszen 1,7% volt a gazdaság növekedése év per év alapon. Jó okunk van tehát arra gondolni, hogy akár ennek a toleranciasávnak a felső szélét is érintheti a gazdaság növekedés, azaz közelebb lehet a 2%-hoz.
A GKI gazdaságkutató szerint csökkentené a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése.
Az elemzés szerint Magyarország tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. Ez uniós szinten a 3 legnagyobb kamatkiadás között van. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Emellett az eurózónához való közeledés a vállalati és lakossági hitelek költségeit is mérsékelni.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgépüzemanyag ellátás, az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. De a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra biztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szálláshelyet hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök.
Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket.
Humanitárius segítséget sürget a gázai övezetnek a katolikus egyházfő.
14. Leó hangsúlyozta, szomorú, hogy a legutóbbi nemzetközi szállítmányok nem jutottak át az izraeli tengeri blokkádon, ezért ismételten arra kéri a vezetőket, hogy fogjanak hozzá a krízis enyhítéséhez és az övezet újjáépítéséhez. A pápa beszélt a hétfőn megjelent enciklikájáról is, amely a mesterséges intelligencia veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Csekély mértékben enyhített az eső az aszályon, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szántóföldi növénytermesztési és beszállítóipari osztályának elnöke, aki szerint az országban több helyen gyenge termés várható a szárazság miatt.
Petőházi Tamás a Kossuth Rádióban hozzátette, a repcevetés területe a korábbiakhoz képest a felére nagyjából 150 ezer hektárra csökkent, amiből közepes termés valószínű. Kukoricából pedig rekordalacsony mennyiséget vetettek el a gazdák.
Úgy néz ki, hogy a következő szezonra Európa rekord mennyiségű kukoricaimportra fog szorulni. Nem csak nálunk csökken a kukoricatermesztés, hanem máshol is, egy-két országot kivéve. Úgyhogy Európában nagyon komoly igények lesznek kukoricára, és ugye ezek a importok, amit be kell szállítani Európába, azok egyértelműen egy sokkal magasabb energiaáron fognak megtörténni, mint amire előzetesen számoltak. Ugye tudjuk, hogy most már 100 dollár fölött van a gázolaj ára a világtőzsdén. Ugye ez előzőleg ilyen 65-70 dollárral számolták, úgyhogy egyértelműen, hogy sokkal drágább lesz az import.
A fúrt kutakra vonatkozó szabályok betartására hívja fel a figyelmet a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete.
A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a jelenlegi eljárásrend 2024-ben lépett hatályba, és az egyik legfontosabb változás, hogy már nem kell minden kút létesítéséhez engedélyt kérni. Rózsa Attila elmondta, nem kell hatósági jóváhagyás a kerti kutakhoz, ha azokból legfeljebb évi 500 köbméter vizet emelnek ki. Hozzátette, az engedélyezéssel kapcsolatos tudnivalókról a Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján lehet tájékozódni.
A lakossági kutakra, amik 500 köbméter per év alatt termelnek, ezekre a vízóra elhelyezése nem kötelező. De én mindig csodálkozom, hogy pont ezek ellen a mérőműszerek ellen van a lakosságnak ellenérzése. Annyi mindent mérünk. Pontosan ez a vízóra tenné lehetővé azt, hogy a vízellátás tekintetében is tisztán lássunk.
Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyermeknap alkalmából Budapesten.
A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A 4-es, 6-os villamokos villamosokon pedig ismét két napon keresztül gyerekek mondják majd be a megállók nevét. A MÜPÁ-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat három színpadon.
A Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani holnaptól Budapesten. A lezárások június 4-ig nehezítik a közlekedést.
A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros fő útvonalait, illetve a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. A hatóságok arra kérik a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend miatt fokozott türelemmel és figyelemmel közlekedjenek.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M0-as autóút északi szektorán az M5-ös autópálya irányába a 70-es és 71-es kilométer között délelőtt 10-től délután 3 óráig karbantartás miatt a külső sávot lezárják.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban műszaki hibás jármű veszteg el az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. A Váci úton a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több felé lehetnek záporok, zivatarok. A zivatarok miatt több vármegyére elsőfokú, Vas és Zala vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. A hőmérséklet napközben 29 és 34, este 21 és 29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Akár több mint 250 magyar településre szállíthatta kőzúzalékot az elmúlt 10 évben, a közelmúltban azbeszt szennyezéssel összefüggésbe hozott 4 osztrák bányából.
Hát most kiderült, hogy ez a város legszennyezettebb környéke, és ez a kiszolgáltatott helyzet, ez teljesen kétségbejtő.
Magyarországon 2005 óta tilos felhasználni az aszbesztet az építőiparban. Milyen egészségügyi kockázatai vannak ennek a káros anyagnak, és hogy lehet mentesíteni az érintett útszakaszokat? Én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Ezekkel a kérdésekkel is várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Nemzeti Sport Krónika.
Megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzésekre a magyar labdarúgó válogatott. Ma rendezik a konferencialiga döntőjét. Lettek elleni vereséggel zárták az elitvilágbajnokságot férfi jégkorongozóink. Jó reggelt kívánok, Mújzica Istvánt hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A magyar labdarúgó válogatott tegnap megkezdte a felkészülést a júniusi mérkőzéseire. Sőn Szabolcs, akivel az angol Boltontól való kivásárlás után 2028-ig szóló szerződést kötött a Győr, sérülés miatt nem lesz bevethető Finnország és Kazasztán ellen. Németh Béla összeállítása következik, amelyben Tóth Balázs és az egyik újonc, Szendrei Norbert is megszólal majd.
Tapogatózó volt az előző két barátságos mérkőzés, úgyhogy vissza szeretnénk majd egy élvezhető futballt bemutatni a következő két mérkőzésen, nyilván mind a kettőt megnyerni.
Két mérkőzés, egyetlen gól. Ez volt a magyar labdarúgó válogatott mérlege a márciusi felkészülési találkozókon. Tóth Balázsék előbb Szlovéniát győzték le 1-0-ra, majd a görög válogatottal játszottak gól nélküli döntetlent. A Blackburn kapusa szerint ennél eseménydúsabb meccsek várhatóak majd június elején Finnország, illetve Kazasztán ellen. A 29 fős keretébe ezúttal 4 kapust is meghívott. Tóth Balázs mellett ott van a csapatban a szövetségi kapitány tervei szerint utoljára a rutinos Szappanos Péter, illetve két fiatal tehetség, Pécsi Ármin és Jakobisvili Áron is.
Amikor a mester lenyilatkozta, hogy egyértelmű, hogy én vagyok az első számú, azért ez nagyon megtiszteltető, de hogy hogy ezt a múltban is nyilatkoztam már a sajtó felé, hogy én sose fogok úgy tekinteni a pozíciómra, hogy biztos pozíció, azt akkor kapom meg, amikor megérdemlem, és hogyha teszek érte, úgyhogy ez lesz bennem mindig, hogy azért meg kell dolgozok, hogy első számú legyek, és hogyha magamnak azt mondom, hogy most megérdemlem, akkor tartom magam első számúnak.
Tóth Balázs és a keret többi tagja tehát megkezdte a felkészülést a júniusi barátságos meccsekre. Sőszabolcs viszont már is távozott a Telki edzőközpontból. A Magyar Labdarúgó Szövetség keddi tájékoztatása szerint a Győrrel nemrég bajnoki címet szerző támadó egy korábbi sérülése miatt jelenleg nincs edzése alkalmas állapotban. Ott van viszont a keretben öt újonc is, köztük az Zalaegerszeg középpályása Szendrei Norbert.
A saját szempontomból olyan messze menő következtetéseket nem szeretnék mondani. Először ezzel az első héttel foglalkozok, azzal szeretném megalapozni azt, hogy talán akkor a jövőben is számít rám a szövetségi kapitány. Ezért így a csapatba se nagyon szeretnék így belemenni, hogy igazából mit várok magunktól, amit a Balázs itt mondott. Nyilván ugye két győzelmet szeretnénk, de ennél többet én nem szeretnék mondani, mert nem voltam itt előtte, nem tudom, hogy mik történtek a múltba.
A magyar labdarúgó válogatott június 5-én a Puskás Arénában fogadja Finnországot, 4 nappal később pedig Debrecenben Kazasztánnal csap össze. Az M4 Sport mindkét mérkőzést élőben közvetíti.
A legfontosabb cél a biztos bentmaradás, a keretben pedig nem várhatók komoly változások. Erről beszélt az M1-nek Erős Gábor, a Vasas labdarúgó csapatának vezetőedzője. Az angyalföldiek 3 év után készülhetnek ismét az NB1-re. Erős Gáborral Kohári Zsombor beszélgetett.
Tudatos építkezés, amiben szeretnénk belevágni és belekezdeni, és én abban bízom, hogy természetesen a jobb eredményt érünk el, annak csak örülni fogunk, de én úgy gondolom, hogy az első szezonban az lesz a legfontosabb, hogy a Vasas kivívja azt, hogy az első osztályú tagságát, tehát ne kelljen sem osztályzót játszani, sem ugye kiesni az első osztályból, tehát szeretnénk megragadni, és én azt mondom, hogy ami teljesen egy reális cél lehet, megfelelő erősítésekkel, az a 6.-10. hely, de mint mondtam, hogy ennél jobbat sikerülne elérni, akkor szerintem mindenki nagyon boldog lenne, mi is, és a szurkolóink is.
Arról van-e már elképzelés, hogy a csapat mely részeit kéne, lenne érdemes megerősíteni, és milyen játékosokkal, külföldi igazolások, vagy esetleg Magyarországról érkeznek új játékosok a Vasashoz?
Minden csapat részben szeretnénk egy-egy erősítést, de abszolút nem fogunk kapkodni, és nem arra megyünk rá, hogy legyen egy 30-as nagyon bő keretünk, hiszen ebben a szezonban sem ez volt, hanem nagyon-nagyon tudatosan, és hogyha olyan játékost esetleg nem sikerül, akit szeretnénk, akkor amiatt csak, hogy legyünk egyel többen, nem fogunk játékost igazolni. Nagyon tudatosan szeretnénk építkezni, és ha van lehetőség, akkor minden csapatrészbe. Egy-egy játékos, de ahogy mondtam, tényleg nagy változás nem várható.
Első nemzetközi trófeájáért lép pályára ma este Lipcsében a Crystal Palace és a Rayo Vallecano a labdarúgó konferenciáliga döntőjében. A főszereplő kiélezett mérkőzésre számítanak. A londoni együttes 2024 tavasza óta az FA kupát és az angol szuperkupát is megnyerte, így a játékosok nagy részének nem lesz ismeretlen egy újabb fináléban pályára lépni. Erről beszélt az M4 Sport helyszíni stábjának Will Hughes, a Crystal Palace középpályása.
Nem igazán tudnám eldönteni, ki a favorit, de nem is számít. A két eddigi döntőnkben a Manchester City-vel és a Liverpool-lal szemben teljesen esélytelennek számítottunk, és mindkettőt megnyertük, szóval a papírforma nem jelent sokat.
A Rayo Vallecano az 5. helyen zárta a konferencialiga alapszakaszát, a spanyol együttes később a negyeddöntőben Varga Bardavás csapatát, az Ajax Athént búcsúztatta. A madridi kiscsapat kapusa Augusto Batalla karrierje egyik legfontosabb mérkőzéseként tekint a ma esti döntőre.
Pályafutásom egyik legfontosabb meccse lesz, de van tapasztalatom szerencsére abban, hogy hogyan kell az ilyen találkozókat megélni. Argentinában hozzászoktam ezekhez a csatákhoz. Egy döntőben az a legfontosabb, hogy ne vigyenek el az érzelmek, próbáljunk a feladatainkra ügyelni, és azt hiszem, ez esetben a kupával térhetünk vissza Madridba.
A Crystal Palace Rayo Vallecano labdarúgó konferencialiga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott utolsó csoportmérkőzésén Lettországtól a magyar férfi jégkorong válogatott az alcsoportos világbajnokságon. A bentmaradást már korábban bebiztosító magyar együttes tegnap 8-1-es vereséget szenvedett a lettektől, és összesítésben a 14. helyen zárt. Majoros Gergely szövetségi kapitányt Kajzer Tamás kérdezte a tegnapi mérkőzést követően.
Azt gondolom, hogy ami bennünk volt, azt kitettük a jégre, de nem volt bennünk elég ahhoz, hogy szorossá tudjunk tenni egy mérkőzést egy ilyen ellenfél ellen. Amíg volt energia, addig jól nézett ki az eleje, aztán ahogy elkezdett elmenni az erő, úgy lemaradtunk egy-egy ütemmel, és azután általában vagy gólhelyzetekben, vagy kiállításokban végződött, és egyik sem egy jó irány nekünk nyilván.
21 harmadot játszott le ezen a világbajnokságon a csapat, de 21 harmadból mennyivel vagy elégedett, és ez a szám, ez megfelelő-e?
Hát én azt hiszem, hogy egy 15-16-tal elégedettek lehetünk. Az erőfeszítéssel ma is, tehát én nem azt bírálom ma, hanem egyszerűen azzal, hogy mi tegnap 4-kor az Egyesült Államokkal összecsaptunk, és ott tényleg ott is mindent adtunk, nem nagyon taktikáztunk azon, hogy majd mi lesz másnap. Ők pihenőből jöttek, így egész más volt a két csapat energiaszintje. Nyilván a képessége meg természetesen más, tehát ezt pontosan tudjuk. De mi általában az extrém odaadásunkkal, a kiváló munkamorálunkkal valamit ellensúlyozni tudunk abból a technikai fölényből, ami ezen a szinten az ellenfeleinknél van.
Közelebb kerültünk tavalyhoz képest az A csoport közepéhez, vagy inkább A csoportos már ez a válogatott, mint mondjuk egy évvel ezelőtt?
Én azt gondolom, és minden szám is azt mutatta, ha igazán mélyre nézünk, hogy közelebb kerültünk valamivel ehhez a szinthez. Azt gondolom, hogy a finn meccs az jobb volt, mint tavaly bármelyik top csapat elleni mérkőzés. A svájci is jobb volt, csak volt egy harmad, ahol nagyon rosszul néztünk ki, és ott az eredmény elment, tehát ott az eredményjelzőnek ugyanolyan rosszul néz ki, mint a tavaly, de azt gondolom, hogy összességében azért jobb volt. Olyan meccsünk, mint az Egyesült Államok elleni nem nagyon volt a tavalyi VB-n top csapat ellen. A bennmaradási rangadó, azt szerintem mindkét évben meggyőző teljesítmény nyújtottunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szépen haladunk előre, mindenki mindent megtett az összes mérkőzésen, így leginkább ami történt, az mind vagy nagyon jó, de minimum vállalható.
Majoros Gergelyt hallották. Az első fordulóban búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokság küzdelmeitől női egyesben Gál Fidalma, akárcsak férfi párosban Fucsovics Márton, Marozsán Fábián viszont tovább jutott az olasz Bellucci-val az oldalán. Gáfi az egyiptomi Sheriff-től kapott ki két játszmában, Fucsovicsék szintén két szettben veszítettek egy spanyol-argentin kettős ellen, míg Marozsánék ugyancsak két játszmában ejtettek ki egy francia párost. Gáfi búcsújával egyesben nincs már versenyben magyar játékos. Marozsán Fábián a hazai szövetség kommunikációs vezetőjének, Siklós Eriknek nyilatkozott.
Mindenkinek fontos, főleg, hogy Grand Slamen tud mérkőzést nyerni, legyen ez egyéni vagy páros. Ezt mindig is mondtam, hogy az egyéni a prioritás értelemszerűen, de hogyha párosban tudok nyerni, annak is nagyon örülök, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív.
Ez azt is jelenti, hogy kicsit jobban vagy egészségileg, mert tudom, hogy küzdöttél itt az elmúlt napokban azért ezzel azzal.
Ezt nem feltétlenül jelenteném ki, ahogy telnek a napok, azért bízom benne, hogy egyre jobb állapotban, érzésekkel leszek, mind a pályán kívül. Csinálom a dolgomat, valószínűleg egy picit kevesebb edzést fogok végezni, jobban tudjak pihenni, vagy regenerálódni, és készülni majd a következő hetekre, és meglátjuk, hogy páros közben ez mennyire fog visszahúzni, vagy mennyire lesz nehezebb. Azért itt is éreztem azt, hogy egy idő után azért nehezebb volt a játék, a koncentráció, de egy betegség után ez teljesen normális. Hát én eléggé közepesre tenném ezt a sallagszezont abból a szempontból, hogy azért voltak jó sikerek, voltak fájó vereségek. Játszottam ugye a legelső sallagos versenyen egy elődöntőt, szerintem ez pozitív. Nem feltétlenül sikerült mindenhol megvédenem a pontjaimat, és nem feltétlenül előrefelé mentem a világranglistán, hanem egy picit hátrafelé, ez nem annyira jó dolog, de próbálom ezt a nagy egészet nézni, és az a fontos, hogy év végén legyek abban a pozícióban, ahol szeretnék, vagy ahhoz inkább közelebb, mint távolabb, úgyhogy meglátjuk, hosszú még viszonylag az év. Jön most egy olyan időszak, ugye a fű, ami nem feltétlenül a kedvencem, és hát soha nem lehet tudni, hogy az mit tartogat. Remélem, hogy egy pár győzelmet azért valahogy össze tudok szedni, és ez nagyon pozitív lenne, és jól is esne a lelkemnek. Főleg így, hogy az elmúlt pár hétben azért nem sikerült annyira sok mérkőzést játszanom sem, meg nyernem sem, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebben a következő egy-másfél hónapban itt a fűn.
A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia olaszországúti kerékpáros körverseny tegnapi 16. szakaszát, és már 4 percre növelte előnyét összetettben. A 3 hetes viadal vasárnapig tart. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
Rendhagyó történelem óra
19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
Múltunk árnyai.
Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
Közösség a fontos helyszíneken.
Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
Történelmi séták. Június 4-én 17 órakor a Dunán.
Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Fekete Péter, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ főigazgatója osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok. Holnapra megforgatjuk az egész világot. Zengtem vörös nyakkendővel a nyakamban, beállítva a sorba, teli torokból, és hittem is, meg nem is értettem, miről énekelek ott a Hámánkató utca iskola udvarán valamikor a 70-es években. Zengtem, mert velem együtt énekelték sokan, és akkor úgy éreztem, hogy szinte mindenki. Zengtem, mert ezt a példát kaptam, és olyan hangosan, olyan jól szólt a dal, hogy jó volt hinni benne. És valóban, magam is elindultam a világ megváltó úton, és a magam módján a világ legkülönbözőbb sarkaiban megforgattam a világot. Nézd a búzakalászt, büszkén emelődik az égnek, míg üres. És ha megért, földre konyítja fejét. Kérkedik éretlen kincsével az iskola gyermek, míg a teljes eszű bölcs megalázza magát. Na, ezt a Kodály dalt is zengtük ott a Hámánkató iskolában. Karban zengtük, tisztán és átgondolva. Érzéssel, a forték és a piamiszimok megtartásával, és jó eséllyel ezt tudta az ifjú kommunista dal üres hevületét egy életre a helyére tenni bennem. A múlt tisztelete nélkül nincs megújulás. Nincs innováció a tradíciók és az elődök munkájának értékkeresése nélkül. A múzeumi világnap kapcsán emlékedek mindenről, és hálás vagyok munkatársaimnak, akik 5 év alatt a semmiből hozták létre a Cirkuszművészeti Múzeumot, immár több mint 40 000 tárgyal, 5 000 szakkönyvvel, és a világnap kapcsán szakmai elismerő oklevelet vehettek át közösségi jó gyakorlatok intézménye program keretében. Megérdemelték. Csodát művelnek. Ahogy azt közösen a cirkuszművészet szakmai közösségében naponta megérjük, tanulunk egymástól, segítjük egymás munkáját, mert tudjuk, a múlt tisztelete nélkül nem lehet jövőt építeni. Tisztelet a korábbi idők artistáinak, cirkuszigazgatóinak, akik munkájukkal, művészetükkel, kitartásukkal és akaratukkal nevet szereztek ennek az országnak, szerte a világban, s megalapozták ennek a csodálatos művészeti ágnak felemelését, elismerését. De ezen érzés megtartása nem csak a múzeum feladata. Mindannyiunk lelkében frissen is tudatosulnia kell, a világot sikeresen megforgatni csak a múlt értékeinek tiszteletével lehet.
Fekete Péter, a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ főigazgatója jegyzetét hallhatták, amely újra meghallgatható a többi már elhangzottal együtt is a iradó.hu és a mediaclick.hu című weboldalunkon.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizafogó utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű veszteggel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól turlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton is, befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani, holnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8:09, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort a stúdióban, a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Ma tárgyalja a parlament Magyarország Nemzetközi Büntető Bíróságból való kilépésének visszavonását. A törvényjavaslatot a mai ülésnapon el is fogadhatják. Az országgyűlés emellett megkezdi az alaptörvény 16. módosításának vitáját is. A javaslat 8 évben maximálná a miniszterelnöki megbízatás időtartamát, valamint megszüntetné a szuverenitásvédelmi hivatalt. A képviselők tárgyalnak a devizahiteles perek és a végrehajtások felfüggesztéséről is. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött kamatokra. Hozzáteszik, ha a kamatteher 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint megtakarítást jelentene. Leállt a központi fűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjaiban, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várhatóan legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépet telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. Ismét csapást mért egy feltételezett drogcsempész hajóra az amerikai hadsereg a Csendes óceánon. Egy ember meghalt, két túlélőt kimentettek. A washingtoni vezetés tavaly szeptember óta hajt végre hasonló műveleteket a nemzetközi drogkereskedelem visszaszorítására hivatkozva. A bírálók szerint kérdéses, hogy az akciók megfelelnek-e a nemzetközi jognak. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári bérletet keresse az mrml.jegy.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Kovács Dániel, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Lássuk, hogy mi történt tegnap Nyugat-Európában. Május 26-án inkább az óvatosság lett az úra kereskedésen. A páneurópai index mintegy 6%-kal gyengült, ezzel látványosan megtorpant a korábbi napok optimizmusa. A befektetők egyszerre figyelték a közel-keleti fejleményeket, az olajár emelkedését és az európai kamatpályával kapcsolatos üzeneteket. Körülbelül ekkora mértékben esett a frankfurti tőzsde vezető indexe is, de mínuszban zárt a párizsi tőzsde vezető indexe, és számos más európai nagyváros tőzsdének a vezető indexe is. Miért romlott el a hangulat? A válasz részben a közel-keleten keresendő, az iráni helyzettel kapcsolatos bizonytalanság ismét megemelte az olajárat, ez pedig, ahogy az lenni szokott, Európában gyorsan inflációs félelemmé alakult, hiszen a kontinens különösen érzékeny az energiaköltségek változására. Ezt társultak az Európai Központi Bank szigorúbb hangvételű jelzései is. A tengeren túlon egy kicsit jobban alakult a kereskedési nap, ott ugyanis a technológiai részvények újra átvették az irányítást. A Dow Jones ipari átlag ugyan enyhe mínuszban zárt, de a technológiai részvények mutatója több mint 1%-os pluszt ért el. Vagyis miközben a hagyományos ipari és egészségügyi papírok fékezték a teljesítményt, az AI növekedése, és illetve az ebbe vetett bizalom újra előrefelé lendítette a szélesebb piacot. Ugyanis a nap főszereplője egyértelműen a mesterséges intelligencia köré épülő befektetői lelkesedés volt. A magyar részvénypiac kifejezetten jól állt a tegnap a sarat, miközben Európa nagy részén eladói nyomás látszott, a BUX Index közel 1%-os emelkedéssel tudott zárni. A napirányát elsősorban az OTP és a Richter adta meg. Az OTP 1,8%-ot tudott erősödni, és a legnagyobb forgalmú részvényként érdemben húzta fel az indexet. Lássuk, mi történik ma reggel a piacokon. A hangulatot egyszerre húzza két irányba a piac. Az egyik oldalon ott van az amerikai és az ázsiai technológiai részvények lendülete, amely tovább táplálja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó optimizmust. A másik oldalon viszont továbbra is a közel-keleti bizonytalanságot láthatjuk, az olajár magas szintje és az európai inflációs kockázatok ma is fékezni fogják majd a kockázatvállalást. A befektetők számára most az a kérdés, hogy a technológiai szektor globális lendülete elég erős lesz ahhoz, hogy ellensúlyozni tudja az energiaárakból és a jegybanki szigor üzeneteiből fakadó nyomást. A nap további részében ezért Európában elsősorban a makroadatokra, az olajpiaci hírekre és az LKB felől érkező jelzésekre figyelhet a piac. Végül néhány szóban a forintról, lássuk, hogy a teljesít nemzeti valután ma reggel 1,355 forintba, míg egy amerikai dollár 305 forintba kerül a bankközi devizapiacon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak!
Köszönjük szépen Kovács Dánielt, a növekedés.hu elemzőjét hallották az elmúlt percekben.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Beszélgettünk már korábbi műsorainkban a nyári szabadidő eltöltéséről, a táborozásokról. Aztán most itt az idő, hogy beszéljünk a munkáról is, mert hogy sokan inkább azzal töltik, vagy azzal is töltik a nyári szünetet, már a diákok természetesen. Majzik Nándor, a diák észfőtitkára itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, hogy nézünk ki? Na, most is népszerű a munka a diákok körében, és akkor vegyük külön, mert középiskolás meg egyetemista, ugye ők már hallgatók. Szóval egyforma az érdeklődés, vagy változott valamit? Mi a tapasztalat?
Hát rácsatlakozva a felkonfrontációra, azt mondom, hogy mind a kettőt csinálják, tehát egyébként dolgoznak nyáron, de azért nyilván mellette nekik is megvan a nyaralás, vagy az ott esetben a cél a nyári munkából.
Hát úgy is egészséges, nem az úgy jó.
Én azt gondolom, hogy abszolút, tehát az nem lenne túl egészséges azért, hogyha valaki az egész nyarat gyakorlatilag csak munkával tölteni, pláne fiatalkorban. Tehát azért ez mindenképpen fontos, mind a közösségépítésük, mind a szociális fejlődésük szempontjából. Azt látjuk egyébként, hogy a középiskolások esetében javarészt, tehát kb. 80%-os arányban inkább a nyári munka jellemző, és csak kb. 20%-uk az, aki évközben is többet, kevesebbet mondjuk dolgozik. A felsőoktatási hallgatóknál ott más a helyzet, ott ritkább, aki csak nyáron dolgozik, ott inkább az van, hogy dolgozik évközben is többet, kevesebbet, de nyáron mondjuk többet, mert ugye több ideje van rá.
Na most mik a keresettek? Van elég egyáltalán? Szóval hogy viszonyulnak ehhez a cégek?
Hát ugye, hogyha ez a keresetre vonatkozott, akkor nyilván arra, ugye mi más lehet mondani, mint hogy keresetből sose lehet elég, de most ha a viccet félretesszük, akkor alapvetően azt mondani, hogy idén is egyébként egy elég szép növekedés van tavalyhoz képest, most körülbelül ilyen 2300 forint az átlagos órabér itt Budapesten, amit diákmunkával meg tudnak keresni. Ugye mindig elmondjuk, mert hát azért ez fontos, hogy mindig bruttóról beszélgetünk, de egyébként pont az iskola szövetkezetben dolgozó diákok esetében ez jellemzően a nettóval egyenlő.
Igen, mert ugye 25 éves korig még él az adómentesség.
Igen, ugye iskola szövetkezetben amúgy is csak az SZI ellenetőrük levonva, de mivel 25 év alatt az ugye az átlag bérértékéig az nincsen, ezért a gyakorlatban, tehát több mint 90% fölötti arányról beszélgetünk, a diákok bére az gyakorlatilag bruttó az egyenlő a nettóval.
Keresik a diákokat?
Abszolút, tehát azért azt mindig tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen az iskolaszövetkezeti konstrukció az azért is nagyon jó, mert ugye a gazdaság szövetével teljesen be van tagozódva, és ez abban látjuk, hogy egyrészt amikor mondjuk konjunktúra van, akkor ugye azért tud ez egy nagyon előnyös foglalkoztatási forma lenni a cégek számára, mert ugye rugalmas, flexibilis, tehát az esetlegesen megnövekvő adhok igényeket is ezzel könnyen le tudják kezelni, és amikor meg mondjuk ne adj Isten egy kicsit rosszabb időszak van, vagy válság van, akkor meg a másik előnye miatt szokott népszerű lenni, mégpedig az, hogy nyilván a rugalmasság az akkori szempont, de ugye ez egy költséghatékony megoldás, hiszen csak a ledolgozott óra után kell nekik fizetni, mint hogy a diákok is csak a ledolgozott óra után kapnak bérezést.
Mit keresnek leginkább? Milyen típusú munkát tudnak most diákok betölteni? És akkor itt külön kell venni nyilván megint az egyetemi főiskolai, meg a középiskolásokat.
Igen, egyetemi főiskolai diákoknál nyilván ott azért megjelenik elég nagy arányban, főleg a tanulmányok előre haladtával ugye a szakmai céloknak megfelelő munkavégzés, gyakornoki munkákról beszélünk itt általában. Legtöbb esetben itt egyébként az a szerencsés helyzet van, hogy az utolsó évüket mondjuk már eltöltik egy cégnél részmunkaidőbe, vagy akár az utolsó egyet-kettőt a tanulmányok mellett, és utána az lesz az első főállásuk. Tehát azért ez egy elég szép történet, ez a diák munkának talán egy kicsit főleg nyáron kevésbé előkerülő oldala, de annál jelentősebb. Tehát, hogy azért ez egy számosságában is egy elég jelentős terület. Ugye a nyári diákunk az nyilván alkalmibb, illetve szezonális jellegű foglalkoztatás jelent. A Balaton, illetve egyéb turisztikailag kiemelt régiókban azért ilyenkor elég látványosan ugrik meg mind a munkaerő igény, mint pedig ugye a diákok részéről a kereslet a különböző munkákra, illetve azért nem csak a turisztikailag kiemelt régiókban, hanem úgymond a mondjuk fogalmazunk így, gyógyfürdőkben, strandokon, csúszdák mellett, tehát minden olyan, ami így a nyárhoz köthető, ott mind a két irányból megjelenik ez, és ugye elég szerencsésen egymásra találnak, mert a diákok pont nyáron érnek rá, amikor ezek a munkák megjelennek.
Vendéglátás hogy áll ebből a szempontból? Oda is mennek?
Abszolút ez a vendéglátásra is igaz, sőt, tegyük ide azért a mezőgazdaságot is. Tehát itt Budapesten ez mindig ugye kevésbé van előtérve, hiszen hát nyilvánvalóan a fővárosi jellegénél fogva nem egy mezőgazdasági terület, de azért az ország nagy részén ez egy abszolút mind szezon, mind pedig a jelentősége tekintetében ez egy elérhető munka nagyon sok diák számára, és nagyon sokan dolgoznak is ilyen munkakörben egyébként a nyári időszakban.
Az a cég, amelyik most kap észbe, az már elkésett?
Abszolút nem, azért ilyenkor még ezt nem tudjuk mondani. Április második felétől azért beindul már a dübörgés, hiszen nyilván attól, hogy mondjuk júniusban, vagy június elején elkezdődnek ezek a munkák ténylegesen, illetve június közepével, vagy június 20-a körül, ahogy kirobban ugye a nyári szünet, akkor mind a szülők, mind a diákok szempontjából ugye beindul a turisztikai szezon. Viszont ettől függetlenül nyilvánra már fel kell készülni. Tehát ennek megfelelően a korábbi hetekben már ennek az előkészülete, a képzések, a toborzás, nagyon sok minden zajlik. Viszont azért azt messze nem lehet kijelenteni, hogy elkésett volna ezzel bármelyik cég, vagy akár bármelyik diák, tehát azért még most, illetve júniusban azért még bőven van erre lehetőség, viszont azért ilyenkor már mindig felszoktuk ráhívni a figyelmet, hogy azért igyekezzenek, siessenek, akkor is, ha most még nem tudnak munkába állni, mert azért elfogynak hamar a helyek adott esetben, főleg a legjobbak nyilván.
Persze, hogy is megy ez a szisztéma? Akkor a munkáltató az iskola szövetkezettel szerződik, és a szövetkezet közvetít oda a munkaerőt, nevezzük így, akkor már ilyen munkajogi fogalmakkal dolgozunk.
Igen, ugye az a speciális helyzet van, hogy akkor ha már ez így feljött, akkor pont ezt tegyük így gyorsan helyre, hogy egyébként maga az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás az nem munkaviszony, hanem egy megbízási jogviszony. Ez egy három oldalú konstrukció egyébként, ugye középen az iskolaszövetkezet, egyik oldalon a diákok, másik, mint a szövetkezet tagjai, másik oldalon pedig ugye a megbízó cégek. Itt a diákok a szövetkezet tagjaként teljesítenek ugye feladatot az adott partnercégnél, aki egyébként a jog szerint a szolgáltatás fogadójának számít, hogy teljesen pontos legyek. És igen, ez konkrétan úgy néz ki, hogy a megbízó cég leszerződik az iskola szövetkezettel, és az iskola szövetkezet pedig az adott tagjával, hogy az adott munkát elvégezze, és ezáltal a bért is a szövetkezettől kapja, a kifizetés kockázatát is egyébként nyilván a szövetkezet viseli. A diákoknak azért ez elég előnyös tud lenni, hiszen itt több évtized a piacon lévő szereplőkről van szó, akik így átveszik azt a kockázatot, hogy isteni csúszik a kifizetés, vagy esetleg valami egyeztetési probléma, akkor az iskola szövetkezettől függetlenül teljesíti ezt időben.
Meg hát ugye nyilván itt azok a munkaszerződésnek azok a pontjai, amiket egyébként a munkavállalónak, vagy diáknak, hallgatónak az érdekeit védik, akkor az biztos, hogy megvan. Mert egyébként, hogyha ő elindul a szabadpiacon, akkor sok mindennel találkozhat, nevezetesen papír nélkül, bejelentés nélkül, aztán meg nem is fizetik ki, meg nem úgy, nem az a munka, nem úgy, ugye? Szóval itt bizony, ez kockázatmentesebb, mint a másik. Vagytán egészen az.
Hát azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen a hatóságok is, csak gondoljunk bele, van sok százer működő vállalkozás Magyarországon. A diák munkának a javarésze az iskola szövetkezeten keresztül zajlik, viszont iskola szövetkezetből 80 működő van Magyarországon, és abból mondjuk 20-30 a nagyobb. Tehát ha mondjuk hatósági szempontból nézzük, akkor lehet azt mondani, hogy gyakorlatilag néhány tucat cég ellenőrzésével jóformán az egész diákmunkapiacot ilyen formán kordába lehet tartani, ezt így a szülőknek is, meg így a diákoknak is mondom, hogy nyilván ez is egyfajta garancia arra, hogy ez egy elég átlátható, transzparens terület. Ráadásul ugye mi működünk, ugye az érdekképviseleti szövetség, az ugye összefogja ennek a piacnak majdnem a 80%-át, és ugye a tangjaink azok vállalnak egy etikai kódexet, illetve van nálunk egy jogsegély szolgálat is, amit mindig szeretünk hangsúlyozni, pláne ilyenkor. Tehát, hogyha valaki ne adj Isten, mégis problémával szembesülne, vagy bármi, vagy akár az a saját iskola szövetkezetével bármilyen nem jutna dűlőre, akkor még oda is tud fordulni, és ott nem volt még olyan ügy, amiben egyébként gyorsan és hatékonyan ne tudtunk volna segíteni. Ez jelenleg a jogsegélykukac.diákész.hu címen érhető el, de rövidesen az új honlapon és egy applikációban is ez rendelkezésre fog állni.
Mik a tapasztalatok az elmúlt években? Korrektek a munkaadók?
Egyébként igen, tehát azért igencsak túlnyomó többségében azt tudom mondani, hogy korrektek. Időnként elszámolási vagy félreértési problémák adódnak, de nem a rossz szándékot mondanám itt, hanem inkább ez a nagy számok törvény alapján előforduló dolgról beszélünk. Viszont én azt gondolom, hogy nyilván a diákoknak azért az sem mindegy, hogy ha belegondolunk most, ez még felnőtt korban sem mindegy, nem hogy diákként, főleg első munkáknál. Nem megy valóban dolgozni, ne ül neki legyen az, hogy akár pár napot, egy-két hetet kell várni egy csúszó fizetésre, vagy abban a bizonytalanságban élni, hanem a szövetkezetőt kifizeti, és utána ezt a típusú bizonytalansági terhet átvállalja. Ilyenek előfordulhatnak, és azért a gyakorlati tapasztalat szerint erre azért szükség is van, főleg abból a szempontból, hogy a diákok a munkaszocializációjuk során ne tapasztaljanak rögtön a legelején ilyen szempontból negatív élményeket.
Milyen típusú munkákra keresnek leginkább? Van olyan, ami fizikai munka, egyszerű betanítás, vagy vannak már olyanok is, nyilván persze igen, de hogy mennyi, amely előképzettséget igényel, és akkor maga a cég a szezon egy részében azt mondja, hogy betanítás, néhány nap, egy hét, és így tovább.
Körülbelül, ha az egész iskolaszövetkezeti piacot nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy körülbelül úgy kell számokat elképzelni, hogy a munkáknak nagyjából a fele tekinthető fizikai vagy fizikai jellegűnek, a kereskedelmet is, meg a logisztikát is soroljuk ide. Tehát az ilyen árufeltöltés, pénztár, gyorséttermi, kisegítő eladó, ezek is mind ide tartoznak. Körülbelül az egy negyede az, ami ilyen irodai egyszerűbb feladatkörnek tekinthető, szkenelés, adatrögzítés, egyéb recepciós asszisztensi feladatok ellátása, és van még egy negyed, a maradék egy negyed, ami viszont kifejezetten szakmai jellegű, tehát ezek azok a gyakornoki jellegű munkák, amikről itt szó van. Ugye a nyári diák munkák esetében azért az fontos látni, hogy nyilván aki pár hétre tud elmenni dolgozni, az értelemszerűen nem fog tudni olyan munkát vállalni, ami nagyon komoly betanítást igényel, hiszen az idő maga nem engedi.
Hát meg fölösleges is, ugye éppen betanítják, addigra be is fejezik.
Addigra már
azt a munkát adó se szereti, nem az
abszolút,
ő
értek. Abszolút, persze.
Köszönöm szépen, Majzik Nándort, a diák észfőtitkárát hallották az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen én is.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Hatalmas az érdeklődés a Magyar Dermatológiai Társulat május végéig tartó ingyenes szűrőkampánya iránt. A program középpontjában a tudatos fényvédelem, az önvizsgálat és a bőrrák korai felismerés áll. A szakemberek célja nem csak a tájékoztatás, hanem az interneten keringő tévhitek eloszlatása is. Dr. Baltás Eszter, a Magyar Dermatológiai Társaság vezetőségi tagja beszél erről, a riporter pedig Hegedűs Katalin.
Rendkívül provokatív címet választott idén az Euromelanoma kampány, ugyanis bullshit, azaz marhasság címet adták ennek az akciójuknak. Miért ilyen drasztikus ez a hangvétel? Miért volt erre szükség?
Tulajdonképpen azért, mert ugye az interneten, illetve a közösségi médián keresztül borzasztóan felerősödtek azok a hangok, amelyek hát a bullshitnek vagy marhasságnak fordítva megfelelő minden szakmai hitelességet nélkülöző tartalmak terjednek. Elsősorban ugye a fényvédelemmel, illetve a napozással, és hát ezek között most olyan napozási praktikák vagy tanácsok is napvilágot láttak, mint ez az úgynevezett tan line, vagy ez a sun tattoo. Ugye a tan line, ez így lefordítva egy bikini vonalat jelent, vagy a fürdőruhának a pántját a vállon, amit gyakorlatilag oda égetnek a bőrre, ez a lényege. A nap tetoválás pedig azt jelenti, hogy egy matricát vagy bármilyen alakot ugye akár papírból kivágva, bőre helyezve, jó erőteljes direkt napsütésnek kitéve, az mint egy negatív tetoválás, ugye fehéren ott marad a bőrön, és hát ezek a tartalmak gyakran azt is elmondják, ezek az skinfluencerek, hogy érdemes a déli napsütésben kimenni, bizonyos olajakat a bőre kenni, és hát látszik a feltöltött képeken is, hogy a bőr az vörös, illetve hólyagos időnként. Tehát ezek már tényleg egy olyan kategória, amelyek kifejezetten egészségkárosító praktikákat népszerűsítenek.
Hát amennyire én tudom, rendkívül nagy az érdeklődés, vagy hatalmas az érdeklődés a mostani kampány iránt. Hogyan próbálják, vagy hogyan szeretnék elérni, hogy az üzenet ne csak eljusson az emberekhez, hanem szemléletváltást is hozzon számukra?
Alapvetően ugye a Magyar Dermatológiai Társulat 2007 óta kampányol aktívan a bőrák ellen. Strandszűrésekkel kezdődött a történet, és utána 2009-ben csatlakoztunk az Euromelanomához, ami belga bőrgyógyászok által alapított, illetve máig is általuk irányított nagy kampányán nőtte ki magát. Már Európa határait is bőven túlnőtte, több mint 30 ország vesz benne részt, és mi minden évben hasonló közös tematikával indulunk. Ennek egyik része ez a bullshit kampány most, a másik része pedig a közösségi média kampány mellett, hogy egy figyelemfelhívő szűrőkampányt szervezünk. Tehát ezzel is próbáljuk felhívni a lakosság figyelmét tulajdonképpen a bőrrákra. Itt számos helyszínen több mint 250 bőrgyógyász jelentkezett, és már 2000 ingyenes bőrrákszűrés lezajlott. Ezeken nem csak a bőrt és az anyajegyeket, egyéb bőrelváltozásokat tekintjük át, hanem próbáljuk az önvizsgálati technikákra oktatni a lakosságot arra, hogy felismerjék a bőrükön, hogyha valami szokatlan jelentkezik, illetve fényvédelmi tanácsokkal látjuk el.
Amikor bőrdaganatokról beszélünk, kik számítanak a leginkább veszélyeztetetnek? Pontosan kik tartoznak a legmagasabb rizikócsoportba? Sokszor szokták emlegetni, hogy a világos bőr színűek, illetve a vörös hajszínűek, akik leginkább ebbe a kategóriába tartoznak.
Igen, tehát mindenféleképpen van egy genetikai rizikó, ami ugye a bőrtípusunkra vonatkozik. Ez lehet ez a bizonyos egyes világos bőrtípus, ugye porcelán, fehér bőr, számos szeplővel, illetve vörös hajjal. De az egyéb világos bőr kategóriák, tehát a halványabb bőrtónus, szőke, szőkés haj, illetve a kék vagy zöld szem is tulajdonképpen ide tartoznak. Mindenféleképpen rizikotényezőnek számít, hogyha valakinek nagy számú anyajegye van, ez a nagy szám akár 25-nél 50-nél is többet jelenthet. Rizikotényező az, hogyha valakinek a családjában vagy saját magán már előfordult akár melanoma, akár egyéb bőrrák. Talán a rizikotényezők közül, hogyha a környezeti rizikotényezőket kell kiemelnem, akkor ott az UV-sugárzás az, ami a legfontosabb rizikotényezőnek számít, akár napsugárzás, akár pedig mesterségesen szolárium formájában éri a bőr. Tehát akik gyakori szolárium használók, ott mindenféleképpen emelkedett a bőrrák rizikója. Tavaly évőszén publikáltunk egy cikket, amiben 10 évre visszamenőleges adatokat összegeztünk, melanoma szűrések adatait közel 20 ezer magyar résztvevőjét, ott egyértelműen azt találtuk, hogy akik szolárium használók, azoknál a melanomának a rizikója az több mint kétszeresre emelkedett. Egy fontos másik dolog ugye a napsugárzásnak az erőssége, ugye a legújabb ajánlások szerint, hogyha az UV index 3-asnál magasabb, akkor már fényvédelmet kell alkalmazni, tehát mindezeknek tudatosulnia kell ahhoz, hogy úgy induljunk el reggel, hogy megnézzük, hogy milyen az időjárás, és hasonlóan, mint ahogyha esőre áll és egy esernyőt magunkhoz veszünk, ha az UV index 3-asnál magasabb és erőteljes napsugárzás várható, akkor mindenféleképpen érdemes a fényvédelemben gondolkodni, akár megfelelő ruházattal, kalappal vagy a szemünket védve, ugye napszemüveggel vagy pedig fényvédő készítménnyel azokat a területeket, amelyeket nem fed ruha.
Hamarosan indul a fesztivál szezon, és ha minden igaz, több rendezvényre is kitelepülnek majd. Pontosan mely fesztiválokon lesznek ott, milyen helyszíneken kereshetik önöket az érdeklődők, akár tanácsadásért vagy szűrésért?
Szinte minden évben az elmúlt években volt lehetőségünk szűrni a Fishingon Orfűn, a Sziget Fesztiválon, az Ördögkatlan Fesztiválon, illetve Szegeden a Szegedi Ifjúsági Napokon is. Tehát ezeken a rendezvényeken az idén is tervezünk szűrőaktivitást, amelynek egyébként nem az az elsődleges célja, hogy minél több embert leszűrjünk, hanem hogy a korai felismerésre, illetve a fényvédelemre megtanítsuk az arra járókat. Szeretnénk egy picit eloszlatni azt a tévhitet is, hogy a szűréssel gyakorlatilag kiváltható a bőrráknak a korai felismerés, ez nem így van. Azt kell megtanulni, hogy a bőrön mi az a változás, amit hogyha észlelünk bizonyos bőrelváltozások tekintetében, akkor bőrgyógyásznak kell megmutatni. Tehát nem csak úgymond a szűrés a lényeg, hanem a korai felismerés.
Mi számít gyanús elváltozásnak, szóval milyen önvizsgálati módszert javasolna mindennapokra?
Van a Magyar Dermatológiai Társulatnak egy skindex.hu oldala, ahol számos bőrbetegséggel kapcsolatosan és így a bőrákokkal kapcsolatosan is hasznos, szakmailag nagyon hiteles információt lehet találni. Itt fönn van az is egyébként, hogy önvizsgálatot hogyan érdemes végezni. Nyilván ennek minden testtájra érdemes kiterjednie, akár tükör segítségével is. Havonta javasoljuk az önvizsgálat végzését. Egyrészt figyelni kell arra, hogy ha valami egy nem gyógyuló seb, egy folyamatos sebesedés alakul ki a bőrön, ez gyakran nem is melanómát, hanem az úgynevezett nem melanóma típusú bőrrákokra kelthet gyanút. Nyilvánvalóan ez a rút kiskacsa jel az, ami a legjobban és legkönnyebben alkalmazható. Ez azt jelenti, hogyha végignézünk a bőrfelületünkön, és van egy olyan egy bőrelváltozás, ami eltér a többitől, akár az anyajegyektől, nagyobb, növekszik, változik, akkor mindenféleképpen meg kell mutatni. A rút kiskacsa jel egyébként úgy is értelmezhető, hogyha nem nagyon vannak például anyajegyek a bőrön, és megjelenik egy elváltozás, ami ott elkezd növekedni, akkor érdemes megmutatni.
Műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan kezdődik a napközben a 9 órai hírek után, Bordi András mondja majd el, a Jó reggelt Magyarország stábja pedig most el is búcsúzik, mert hiszen még nem érkezett meg a délelőtt műsorvezetője, de valószínű már közeledik, de elárulták, hogy ki lesz az Gécsektó Tenikő. Nagyon érdekes témákkal várja önöket, de majd 9 óra után elmondja, hogy pontosan mivel. Úgyhogy mi most búcsúzunk, Tilinger Marian, Sie Gábor és Pap János felelős szerkesztő nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Kakukk El Tamást hallották, jó napot kívánok!